Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt az Utazási Podcast, amiben epizódról epizódra világlátott emberekkel beszélgetek hihetetlen kalandjaikról. You keep dreaming and I'm scheming, yeah you do. Én Máta András vagyok, utazó, utazóblogger, az Utazási Podcast készítője. You're a poison, and I know that it's untrue. Mai beszélgető társam egy igazi vérbeli stoppos világutazó, akivel már volt szerencsém korábban interjút készíteni, így neve számomra már garancia arra, hogy nem mindennapi történeteket fogunk hallani. Vendégem Maier Marci.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdv a hallgatóknak is.
Marci, annyi minden történt az elmúlt évben, hogy nem is tudom, hol kezdjem. Talán azzal, hogy az én interjúm után voltál a Balázséknál a Rádió 1-ben.
Igen, de hát most remélem, hogy következő órában egy picit más szempontból tudjuk hozzáítani az elmúlt évet. Amúgy volt is egy déjà vu, hogy lekötöttem a biciklimet kint, talán pont egy éve.
Pont egy éve.
Kicsit több, mert emlékszem, hogy pólóba jöttem, most meg már pulóverben. Sok minden történt.
Például említetted, hogy ezek a média megjelenések kihatottak az életedre.
Hát ugye Magyarországon viszonylag azért kicsi az utazóközösség, tehát mindenki mindenkit ismer. Szóval, hogyha valakiről írnak néha cikkeket, vagy a rádióban szerepel, akkor az el szokott jutni sok emberhez, aki keres ilyen témákat. Ugye egy éve voltam itt, és nem sokkal azután, hogy felvettük azt az egyébként, tök jó, azóta is szeretném meghallgatni így az egy évezeti gondolataimat, hogy mik voltak a fejemben. Szóval felvettük ezt a podcastet, utána volt még egy előadásom, és talán a 24.hu írt egy cikket arról, és az volt a nagy átütés a piacon, tehát utána nagyon elkezdtek keresni, ugye ezzel az Oroszországgal kapcsolatban, és akkor hát újra meg újra elmeséltem a sztoriimat, igyekeztem tartani magamat többé-kevésbé a saját emlékeimhez, bár nagy volt a kísértés, hogy kicsit felturbozzam őket, és akkor volt a, nem is tudom melyik adón megy ez a Fókusz című műsor, a Fókuszba csináltunk egy ilyen részt rólam, meg az Oroszországról, és utána elszabadult a pokol, tehát utána jöttek már azok a kevésbé kellemes dolgok, mint a vagy
ilyenek is voltak,
vagy nem tudom, micsoda, nézd meg, és akkor ott a régi Facebook képeim jelentek meg az újságban.
Ez hogy működik egyébként? Ők megkeresnek, vagy ilyenről mesélhetsz egyébként?
Hát szerintem egyébként annyira nem, megkeresnek, főleg utólag. Tehát, hogy utólag ugye meg kell, hogy tegyék ezt a lépést, mert gondolom erre van valamilyen jogszabály. Mindenesetre én kifejezetten szeretek szerepelni, ez nem titok, szeretek előadni, szeretek podcastet fölvenni, főleg veled, viszont hát, és mit tudom én, volt már ilyen, aki volt már ilyen helyzet, tudja, hogy vannak ez a kellemetlen része, és amikor az ember már így úgy érzi, hogy most tapétázzák vele az utcát, ami nyilván nincs így, ez csak a saját percepciója erről a helyzetről.
Te vele is, akkor nem is tudtad, hogy szerepelsz ilyen lapokban?
Hát volt, amiről tudtam, volt, amiről nem tudtam, de ami különösen zavart, az a privát Facebook képeim, ami persze nem privát, mert ez egy publikus Facebook oldal, bárki ráklikkelt és megnézheti a Facebook oldalmat, de hát most mit tudom én, a 6 vagy 7 évvel ezelőtti barátnőmről mit tudom, milyen kép volt kint a van, az most így mondjuk határeset, hogy az embernek kellemes vagy nem kellemes. Na mindegy, ez a dolog ment egész tavasszal, és nagyon érdekes, egy ilyen más pszichés állapotba kerül az ember ettől, úgy érzi, hogy folyton így pörög a dolog. Rengeteget stoppoltam, nagyon sokat mentem, és akkor részben ezáltal fogalmazódott meg nyára egy nagy terv, ami így őrlődtem rajta, meg sokat gondolkoztam a tavasz folyamán, és hát ez egy meghatározó élmény volt az évben. De ne szaladjunk előre, csak mondom, hogy ez sokban meghatározza az embert. Hogyha folyton ezek a médiumok, meg mindenki így pusolja, hogy fú, utazás, topolás, stb., akkor olyan dolgokra is ráveszi magát, ami egyébként nem biztos, hogy annyira fontos lenne neki.
Na, erről a nagy tervről majd később mesélsz egy kicsit ezekről a mikrostoppolásokról, mert szerintem ez is tök érdekes.
Igazából most tényleg már az elmúlt egy évben szinte minden stopplásomat ez jellemezte, hogy olyan sok helyre nem szeretnék elutazni, nem annyira érdekelnek annyira különleges dolgok, hogy most ide-oda eljussak, viszont ami nagyon érdekel, azok a sofőrök, és a sztorik, meg az én sztorim is, és hogy reagálnak rá, tehát emiatt most volt egy ilyen január, február, márciusban egy ilyen időszakom, hogy úgymond mikrostoppolást csináltam, vagy csináltunk egy nagyon kedves toppostársammal.
Ide csak egy nagyon gyors megjegyzést szeretnék beszúrni, hogy Marci stoppos társának a neve Nóri, ezután őt már név szerint fogjuk említeni.
És olyan magyarországi kistérségekben, meg Magyarország határain kívülről lévő kistérségekben, tehát mint olyan Vajdaságban, meg mit tudom én, hol voltunk, és kis falvak, meg kisvárosok között stoppoltunk, főleg a kisvárosa nagyon érdekes, és beszélgettünk az emberekről, politikáról, gazdaságról, a családjukról, a gyerekeikről, ahogy hova járnak suliba, ilyesmi. Tehát komolyan olyan jó, ilyen szellemi, hát talán felüdülés nem jó szó erre, mert nyilván az ember ilyenkor sok rosszat hall, és hogy így nem megy, meg úgy nem megy. De hogy olyan sok távoli részen jártam, hogy most el tudom mondani, hogy mit tudom, hogy a Kalmi Köztárságban mit gondolnak az emberek, de gőzöm sincs például, hogy a Sárságban, vagy Bonyhádon, vagy Mezőkövesden, vagy a Viharsarokban, úgy mit gondolnak az emberek az életről. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes időszak volt, és egy kicsit ilyen erőgyűjtés is volt a nyári úthoz. Plusz volt még egy fontos fejezet december és január hónapban, valamiért nagyon megérintett most ebben az időszakban ez az Izrael, Palesztina, Golán-fennsík, Gáza, Cisjordánia, stb. Téma, tehát sokat jártam errefelé, és megmondom őszintén, hogy nagyon érzelmes utazások voltak ezek. Én annyira nem ismerem a hátterét ennek, most ennyi gyors talpalóval hoztam a helyzetbe, hogy tudjak beszélgetni az emberekkel, viszont ugye Izrael vagy ez az egész régió, inkább mondjuk ez egy pici régió, viszont annyira sok különböző ember él ott, vagy legalábbis két nagyon-nagyon eltérő népcsoport, kulturálisan, a történelemről, meg úgy általában a világ dolgairól, az általános értékekről kialakított képük annyira távol áll egymástól, hogy nagyon megterhelő kiszállni az autójából mondjuk egy ortodox zsidónak, beszállni mondjuk egy palesztin jogvédőnek, utána beszállni egy feminista világi zsidónak az autójába, utána a Golán-fennsíkre fölvisz egy helyi drúz srác, ez a drúz népcsoport, ez itt a Szíria-Izrael határon egy ilyen kis népcsoport, ország nélküli népcsoport. Tehát, hogy annyira érzelmes és telített, hogy emlékszem, hogy a leghosszabb, mikor ott voltunk, még a Nórával kb. 8 nap volt, az utolsó két napon ültünk és néztünk ki a fejünkből, mert annyira elteltünk sok ezzel, volt. Annyira sok volt, rengeteg érzelem. Tehát ugye Európában is mindig följönnek ezek a témák, de ezek nálunk történelmi dolgok. Hogy volt ez, hogy volt az. Viszont nekik ez minden nap. Voltunk Hebronban, nem tudom, hogy kedves hallgatók mennyire ismerik ott a helyzetet, érdemes rákeresni az interneten. Hát ez egy hihetetlen hely. Tehát, hogy ennyire közel egymáshoz a két kultúra, egymásnak feszülve egy ilyen elnyomott, de mégis iszonyú intenzív konfliktusban. Nagyon nagy hatással volt rám ez.
Egyszer voltatok len, egyszer 8 napig, vagy többször?
Nem, többször.
És csak azért mentetek le, hogy stoppoljatok, és így szerezzetek élményt.
Pontosan. Tehát igazán más nem is csináltunk.
És gyakorlatban ez hogy néz ki?
Hát ez úgy néz ki, hogy...
Lerepültetek?
Lerepültünk, ugye Szíria miatt sajnos nem lehet átmenni földön, ez most egy probléma, hogy le van zárva ott a határ, ugye a török, tehát régen át lehetett menni ott végig a parton, Libanon felé, most nem. Tehát lerepültünk, reptéről elkezdünk stoppolni, hát most nyilván ott a tenger, megfürdünk benne, meg mit tudom, hogy micsoda, de hogy igazából csak stoppoltunk, semmi más nem csináltunk, nem volt semmi
program. És meg volt az, hogy hova akartok eljutni, vagy stoppoltatok? Az autó megállt, kérdezte, hogy hova mentek, ti azt mondtátok neki, hogy tök mindegy, bárhova.
Ja, egyébként, ja, igen, nagyjából az, hogy bárhova, ugye Izraelben annyira nem keszekusz az úthálózat, tehát hogy elég egyértelmű irányok vannak, ugye sivatag, tehát nincsen mindenféle települések, ugye kibucok vannak, meg mennek a nagy utak, tehát hogy így egyébként könnyű nagyon stoppolni, mert vagy északra mész, vagy délre mész, és kész, ugye
hát
hosszú.
Meg nem egy túl nagy ország.
Hát nem egy nagy ország. Ez is tök érdekes Izraelben, hogy, vagy a régióban, hogy baromi sok tájjellege van kicsi területen. Tehát ugye a sivatag, a Jordán folyónak a vidéke, az az egy ilyen nagyon, hogy meg ezt termésben bő zöld rész, ugye a földközi tengernek a partszakasz, az megint teljesen más, akkor a Golán fennség az egy sziklás magas hegyi plató van, egyébként magas hegyük, és a Mont Hermon, az meg 2000 nem tudom hány száz méter hó van fönt, ugye, tehát hogy az ember mondjuk pár órát kocsizik, vagy a holtengernek a völgye, vagy az árka, és tök más vidékekre kerül, arról nem is beszélve, hogy tök más emberek. Tehát nagyon, tényleg nagyon-nagyon telített volt ez a pár alkalom, amikor ott voltunk. És
átmentetek Jordániába, vagy más országba, vagy csak maga izraeli
csak részen? Maga.
És de palesztin régi.
Igen, mindenhol voltunk. Mm-hmm. Egyedül a Gázában nem voltunk. Egyébként,
próbáltátok?
Igen, és szeretnék egy közérdekű közleményt itt bemondani, hát ha meghallja. A tavalyi Járatlanokon Fesztiválon csináltunk egy ilyen stopos workshopot, és ott volt egy fiatal lány, aki azt mondta, jelentkezett a tömegből, és azt mondta, hogy ő volt stoppal Gázában. Hogyha hallod ezt az adást, kérlek szépen vedd fel velem a kapcsolatot, mert viszonylag dörzsölt játékosnak tartom magam a stoppolásban, nagyon sokat próbálkoztam, és nem sikerült bejutni, és én azt gondolom, hogy nem is lehetséges, és szeretném hallani a sztoridat, hogy neked hogy sikerült. Szóval, hogyha hallod ezt, akkor légy keres meg.
Marci felhívását annyiban egészíteném ki, hogy ez a 7. Járatlanutakon fesztiválon történt 2018-ban a Fáklya Klubban. Tehát akkor meg ti megpróbáltatok bemenni, csak megállítottak gondolom én katonai ellenőrző pontnál?
Aha, hát nem, el se jutottunk addig, tehát most a régi olasz kalandjaimhoz képest már kicsit lenyugodtam. Pont egy izraeli katona vett föl Haifából délre, ahogy mentünk a Gáza felé, és akkor ő ott mesélt ezt, meg mesélt azt, és aztán eldöntöttük, hogy ahelyett, hogy próbálkoznánk Gázába, inkább lesátraztunk a parton, fürödtünk egyet, és el voltunk, tehát nem keménykedtünk.
Meséltek egyébként a gázai övezetről?
Persze, nagyon-nagyon sokat. Igen, nagyon sokat. Minden, tehát harcászati szempontból főleg, meg egyébként is. Ugye ez az érdekes, az ember kiszáll egy autóból, fél óráig azt hallgatta, hogy ott van a maga az ördög, beszáll egy másik autóba, és teljesen más kontextusba, teljesen más, mint hogyha a két paralel világ, sőt, gyakorlatilag két paralel világ ott él. És Jeruzsálemben is érződik ez a feszültség, csak ott talán azért nem annyira intenzív, mert a turisták miatt ott a közös érdeke minden népnek vagy kultúrának ugye a pénzcsinálás, tehát ott annyira nem jön a felszínre, de Hebron erre egy jó példa, ott is gyakorlatilag bent a városban vannak a határvonalak. Ugye ott van Ábrahámnak, ami mind a két vallásnak egy nagyon fontos személyisége, vagy az egyik legfontosabb a sírja, és emiatt ott gyakorlatilag csak erről szól az egész város, tehát eszméletlen Hebron, olyan feszültség van ott, olyan mind a ketten kifejezetten rosszul voltunk utána, Én mondjuk én direkt nyitott szemmel, vagy nyitott füllel jártam, hogy erre érzékeny legyek, én sem éreztem különösebben, egy ilyen sírongálást láttam pont, de hogy most ez egy ilyen kiragadott dolog, tehát ez alapján nem kell semmit gondolni. Hebronba érdemes.
Merre van Hebron?
Délre, tehát hogy...
A tagú gázai övezethez közel? Mondjuk, mert ugye a gázai övezet az délnyugat.
Igen, ez pedig pont Jeruzsálem délre, tehát Jeruzsálem alatt van Betlehem, és akkor onnan kell még délre menni. Betlehemben amúgy volt egy érdekes élményünk, ugye végig sátraztunk, meg kinnaludtunk. Ebből a szempontból is nagyon jó ez a régió, hogy nagyon biztonságos bárhol ki lehet aludni, jogilag is, meg biztonság szempontjából is bárhol.
Nem akartak behívni titeket sehova?
Volt rá példa, de nem fogadtuk el, tehát így jó, kifejezetten jó volt, meg mint ami napközben akartam meghívni, ugye nem az utolsó sofőr, tehát nem, de nagyon kedvesek voltak velünk a sofőrök. Ugye azért is, ezt talán a múltkor is mondtam, hogy azért is szeretek ilyen konfliktus régiókban utazni, mert mindenkinek nagyon sok mondani valója van. Tehát nyilván bárki vett föl, bármilyen volt a nézete, nagyon fontos volt neki, hogy ezt megossza velünk, és ezért ha esetleg, aki itt utazik, ajánlom, hogy tényleg egy gyors tapalót előtte vegyen legalább Wikipédia szinten, mert azért, hogy is mondjam, okosan kell beszélni, tehát hogy nem is, hogy bajba kerülhet az ember, de ahhoz, hogy egy kellemes, jó beszélgetést tudjunk fenntartani itt a sofőrjeinkkel, érdemes képben lenni, hogy ne bántsuk meg egymást, tisztelettel legyünk egymás iránt, de teljesen elkalandoztam. Azt akartam, hogy Betlehemben voltunk este, pont Betlehemben, és nem volt szásunk, és benn voltunk ott a város közepén, annyira nem egy szép város, vagy nem tudom, tehát nem olyan, mint az ember lefekszik a busz megállóba aludni, és az Erkéről behívott minket egy srác teára. És ugye szót követett, egy óra múlva már ugye, mint egy arab családnál ez szokott lenni, ő már ott volt 30 családtag, a mindenfele a városba jöttek át, és érdekes volt, mert Nórának ez volt az első ilyen nagyon közeli arab élménye, és leültették a teremnek a végébe, leghátulra a fal mellé, senki nem szólt hozzá, ott ült, előtte ültek először a lányok, aztán a fiatal fiúk, idősebb fiúk, és a családfő, ugye a nagypapa legközelebb hozzám, mivel nem tudott angolul, ezért valaki mindig segített neki, fordítottak. És nagyon érdekes volt, és körülbelül egy fél óra beszélgetés után már láttam, hogy a kislányok, a családnak a kislányai már így nézegetik a Nórát, ilyen rózsaszín budgyos gatya volt rajta, ami mit tudom én, így stopos lányokon sokszor van, ugye náluk ez annyira nem ismert. És nagyon érdekes volt, hogy szép lassan ott közelebb ültek hozzá, stb., és elkezdtek beszélgetni. Nyilván a fiúk hozzá se szóltak egész végig, aztán végül is ott is aludtunk, de hogy érdekes volt ezt test közelből látni, mert mindig beszélünk, amikor erről a kultúráról beszélünk, ugye, hogy nők, férfiak, stb., és hogy mégis ugye a lányok hogy tudtak kötni hozzá, tehát hogy tudtak kapcsolódni hozzá, és a végén elindult ez a beszélgetés. Fun fact volt még egyébként, hogy ugye végül is mondták, hogy akkor a családfő ünnepélyesen engedélyezte egy ilyen beszéd keretében, hogy mi ott aludjunk a családi házban. Hoztak két matracot, letették a földre, kicsit széthúzták, és így egyértelműen mondták, hogy akkor ez a Noráé, ez pedig a Marcié, így széthúzva.
Tényleg? Még nehogy véletlenül. És palesztin oldalra minden probléma nélkül át tudtatok menni.
Minden probléma nélkül.
Nem volt semmi probléma.
Hát és ilyen checkpointok vannak.
Checkpointok voltak, aha. És ott mit meséltek az emberek?
Ami feltűnt, az, hogy alapvetően a palesztinok kevésbé explicite panaszkodtak, mint a zsidó népesség. Szerintem ennek mindössze annyi az oka, hogy egyszerűen nem akarják kifelé mutatni a konfliktust, a feszültséget.
Ők nem akarják.
Hát igen. Ugye eleve az araboknál ez annyira nem fontos téma alapvetően ez a politikai dolgok. Ők szeretnek a családról beszélni, a családról is pont. Mm. Tehát, hogy mindig ez a téma a család. A család. És mi is, amikor beszélünk a kocsiba, teljesen másképp kezdünk egy beszélgetést, hogyha nem feltétlenül ízelbe bárhol itt, hogy ki, mit dolgozik, honnan jön, munkából, stb. Ha egy iszlám ország, mondjuk araboknál, ott mindig ez a kérdés. Házas-e? Hány gyereke van? Hol vannak? Hány évesek mindig? Pont most jöttem az a Marokkóból, és tényleg annyira érdekes volt, hogy 10 napig folyamatosan ez volt a téma, hogy úristen, mit tudom, miért nem a családommal vagyok ott? Hol a feleségem? Hol vannak a gyerekeim? Folyamatosan ez volt a téma, ami feljött. Tehát, hogy talán ennyit tudok mondani így érzékeny témák érintése nélkül, hogy a palesztin oldalon, vagy a fal másik oldalán kevesebbet panaszkodnak, vagy kevesebb kritikával élnek emiatt. Uh-huh. Emiatt. Ugye ez Gáza, ez nincs benne, tehát arról nem tudok nyilatkozni.
Hát akkor a politikai témák azok tabuk voltak?
Hát olyan sofőrnél, ahol bennülök elég sokáig a kocsiban, ott ugye az ember erre ráérez, hogy lehet-e, ugyanúgy, mint nálunk, vagy bárhol, valakivel lehet, valakivel nem. Valaki azt mondja, hogy leszarja, bár pont ebben a régióban kevés ilyen van, mivel azért nem lehet leszarni, mert beköszön a bejárati ajtón. De hogy lehet beszélni. Tehát főleg a katonákkal egész jól lehet erről beszélni. Az is érdekes volt, ugye, hogy ezt a Palesztinát, ugye, hogy nevezték nevén. Tehát amikor rákérdeztünk valahogy egy palesztin városra, vagy ilyesmi, az, hogy válaszoltak, hogy azt mondták, hogy West Bank, tehát hogy nyugati park, az, hogy Cisjordánia, mondjuk franciául, azt, hogy Palesztina, az, hogy Occupied Territories, tehát elfoglalt területek, ez már egy jelzés. És tudom, hogy milyen irányba mehetünk tovább a beszélgetésben.
Aha, az nagyon érdekes. Én azt gondolnám, hogy a palesztinokban van egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen megsértettség, hogy ezt így el akarják mindenkinek mondani, hogy velük ott mi történt, és ezért pont, hogy ők lennének azok, akik panaszkodnak, de ez nekem így furcsa, hogy pont ők.
Igen, nekem is az. Mm. Találkoztunk ilyennel, tehát, hogy például pont Hebronban az a vezető, aki körbevitt minket, vagy hát vezető, szóval egy ilyen talán fizika professzorot, aki tudott eléggé angolul, hogy menjünk vele. Ő például kifejezetten sokat panaszkodott, sőt, gyakorlatilag csak panaszkodott, de általában szerintem nem azért nem panaszkodnak, mert nem lenne panaszkodni valójuk, hanem egyszerűen vendégek vagyunk, és nem akarnak ezzel terhelni minket. Tehát ez egy más kulturális közeg. Hordják a kajcsit elénk, ugye a teát, beszélgetni próbálnak a családjukról, meg a családunkról, tehát inkább emiatt, nem azért. Én nem éreztem annyira ezt nekem is ez volt a prekoncepcióm, hogy ők nagyon szeretnek panaszkodni, mert ugye az európai közbeszédben azért ők elég erőteljesen így jelennek meg, a palesztin népesség, vagy egy palesztin ilyen, nem mondjuk még ezt, hogy nemzeti tudatú népesség, viszont ez nem annyira volt. Főleg azok, ugye elég sok kamionos vett föl, a kamionosok jellemzően főleg palesztinok, Izraelben is, tehát nem csak a Cisjordán területről beszélek, hanem egész Izraelről. Ők soha, sőt, ők azt fogják mondani, hogy minden rendben van, élünk, dolgozunk, megvan a pénz.
Fiatal katonákkal kapcsolatba kerültetek esetleg, mert ugye ott kötelező a sorkatonaság.
Pontosan.
És ami nekem feltűnt, hogy bármerre jártunk Izraelbe, mindenhol katonákat láttunk hatalmas puskákkal a hátukon.
Igen, hát ugye ez, ahogy te mondod pontosan, az ember bármerre megy, mindig ott vannak, nagy puskák, ami európaiként ugye így szokatlan látvány. engem amúgy nem különösen frusztrál, hogy most vannak vagy nincsenek körülöttem katonák, viszont jó sztorikat tudnak mesélni, tehát ők azok, akik azért jellemzően így elég keményen fogalmaznak, nekem ez érdekes, szívesen mesélnek, és például volt egy ilyen élményünk, hogy a Golán fennsík alatt találtunk egy ilyen, egy drúzsrác vitt minket, a sofőrünk, amúgy jól be volt rúgva a volán előtt, csak most is mondtam úgy, hogy ilyenkor ezt nem szeretem.
Neked, emlékszem, hogy mesélted még az előző interjúban, hogy az, hogyha valaki iszik, az az egyetlen olyan, hogy akkor kiszáll. De azt mondtad, hogy soha nem szállsz ki.
Nem is szálltam ki, de ki, reggel stoppoltunk, és jött ez a srác, ez a drúz csákó, egy fiatal csákó, Annán azt hiszem úgy hívták, és fölvett, és így mondta, hogy merre megyünk, hát mondom, bárhova Golán fennsík felé, azt mondja, jó, neki itt az egész napja, akkor kocsikázzunk. Ez volt reggel 8-kor, szerintem este 6-kor köszöntünk el tőle. Tehát 10 órán keresztül kocsikáztunk, mindenhova elvitt a Golánon, tényleg a baromi jó drúz régi városokba, na és akkor a nap végén, hát ott nem csak alkohol volt, hanem egyéb ilyen elfüstölhető boldogság is, szóval, hogy elég jó állapotba került, és találtunk egy olyan ilyen termálfürdőt, ami gyakorlatilag egy forrás volt, ami feltört, és egy régi lebombázott jordán-izraeli támaszpontnak az alapjában a romba gyakorlatilag ugye felfogodott a víz. Hát ilyen nagyon koszos, ugye törmelékes ilyen vasbetonok álltak ki. Na és itt fürödtünk, és akkor ide jöttek az izraeli katonák. Ez konkrétan úgy kell képzelni, hogy pont a kerítés mellett. Tehát van a szögesdrót, az áram, és mondjuk 2 méterrel tőle egy ilyen romban ülünk a forró vízben, iszonyú jó forró vízben. És oda jöttek az izraeli katonák, hogy mi a pálya. És akkor le is fotózkodtunk, de úgy ugye, hogy Nóra bikiniben van, én fürdőgatyában, ők pedig a teljes menetfelszerelésben nagy puskákkal ott állnak, mi az a elektromos kerítés előtt, és akkor így van rólunk egy fotó, és ott velük kicsit jópofáskodtunk. Tehát ez volt a legmeghatározóbb találkozás a katonákkal, de amúgy sofőrként, civilben is kifejezetten sok katona, főleg lány katonák vettek föl minket.
Ez a magyarországi rész engem még nagyon, nagyon érdekel, hogy kinéztetek valami úticélt, tesztek egy kört esetleg, vagy kiálltatok a Osztyapenkóhoz, kivezetőhöz, és azt mondtátok, hogy amelyik autó előbb felvesz, vagy Győr fele indulunk, vagy a Balaton fele. És hogy működött ez?
Na, jól közelített a dolgot. Úgy működött, most konkrétan emlékszem egy ilyen délutánra, hogy beszéltük, hogy jó, most mit tudom, van 2 hét szabad, ami ugye nekünk ez jellemző, hogy van, tehát hogy nyilván ez kell idő, hogy az ember akkor elmegy, és tényleg elengedi ezt az iránykérdést. Menjünk el Debrecenbe, és akkor találkoztunk az Oktogonon, és rájöttünk, hogy Debrecen felé esik az eső, szóval inkább menjünk el Győrbe, de amikor arra felé mentünk, akkor végül is rájöttünk, hogy inkább csak a Velencei tóhoz menjünk, mert akkor holnap jó idő lesz, és lehet fürödni. Tehát, hogy ez egy fél órát lejátszódott, tehát így az irány szempontjából mi elég lazák vagyunk.
Ugyanúgy sátorra.
Hát nem sátorra, nem szeretek sátorozni ilyen hálózsákkal.
Hálózsák.
Ja, hogyha nem esik az eső, akkor igazából az jobb, mert a sátorra mindig ilyen állott levegő van, meg fel kell állítani, el kell pakolni. Ez egy mini táska igazán, mert ruha úgyse kell, meg Magyarországon vagyunk, bárhol még haza lehet jönni. És akkor elindultunk, lementünk Velencére, és onnan jött, tudom én, 10 napig voltunk úton, pontosan, ahogy mondod, ahova fölvesznek, oda elmegyünk. Kivéve, hogyha valami nagyon unalmas helynek tűnik, mert ilyen is van. De hogy ott elmentünk Sárságba, utána a Duna mentén, a Dunaföldvár, le Szekszárd, át Bonyhát, Szálka-Szálkai tó, mindenkinek ajánlom, eszméletlen jó hely fönt a Szekszárdi dombságban, utána át Bonyhád, Mecsek, utána valahogy visszajöttünk a Szelidítónak hívják ezt a morotva tavat, utána Kiskunsági Nemzeti Park, mozgóhomokbuckák, föld, egy nagyon érdekes rész Ecskemét fölött, Nagykáta, Kiskörös, nem lehet, hogy hülyeséget mondok, és utána pedig vissza a Tápióságon, és föl a Mátrába, Verpelét, tehát hogy össze-vissza, és higgyétek el, hogy annyira érdekes dolgok vannak ebben az országban, bár őszintén megmondom, lehet, hogy ez akkor érdekes, ha az ember mondjuk járt viszonylag sok helyen, és akkor mondjuk megtelik azzal, hogy Szibéria, meg mit tudom, ilyen holtenger, de egy baromi érdekes, eszméletlen jó helyek. Én nagyon ritkán járok Magyarországon, főleg vidéken. Tehát soha. Kirándulni elmegyek a Mátrába, meg ilyesmi, de amúgy soha. És nagyon extra volt, például felvette egy rendőr is, pontosan egy nyomozó is, és elvitt ott a helyi cigánysorra, nagyon érdekeseket mesélt, hogy hogy működik a cigánysornak a dinamikája, hogy működnek ők velük együtt, milyen valós problémák merülnek föl, és ami érdekesség még a sofőrrel kapcsolatban, miért más Magyarországon, mint más külföldön stoppolni, hogy külföldön, mivel nem közös valóságból származunk, vagy mérsékelten közös valóságból, ezért ugye van egy csomó kötelező kar, amit le kell futni, milyen az élet, mit tudom én, Lengyelországban, és akkor meg kell beszélni. Magyarországon képbe vagyunk.
Igen.
Képbe vagyunk a közélettel, a napi valóságokkal, valószínűleg ugyanazt a újságot olvastuk el aznap reggel, ezért rögtön nagyon személyes dolgokról lehet beszélni. És ugye emiatt egy rövid fuvar is nagyon
intenzív
tud lenni, így van, így van.
És magyarok vettek fel általában, vagy volt olyan, aki külföldi, mondjuk ugyanígy kamionsofőr?
Sokszor vesznek fel külföldiek, kamion is, de személyautó is. Sok átutazó van, ugye, aki főleg vendégmunkások, ugye nyáron mennek haza, mint Albániába, Szerbiába, stb., és akkor ők is sokszor felvesznek.
Megtapasztaltatok bármi olyan különbséget, ami a magyarokra nagyon jellemző, hogy miben vagyunk mi mások, hogyha mondjuk felveszünk?
Nem tudnék ilyet mondani. Azokon az általános sztereotípiákon, hogy mit tudom én, sokat panaszkodunk, meg ilyesmi, nem tudnék ilyet mondani. Ez egyébként egy nagyon érdekes téma, sokat foglalkoztatott ebben az egész elmúlt évben, hogy mennyire különbözőek, vagy egyformák az emberek a világ különböző részein. Most jelenik meg a, hát magunk között csak hívjuk, így hívjuk a magyar stoppos pápának magyar stoppos könyv egy pár hét múlva Magyarországon, vagy és neki van egy ilyen classification, hogy a sofőr típusokat így beosztályozza, ami nyilván egy vicc, tehát hogy ez egy vicc kategória, de hogy mit tudom, átküldött bele egy kicsi részt, és tényleg annyira nevettem magam, hogy bár én ezt nem fogalmaztam meg így, de hogy valóban kulturális háttértől függetlenül nagyon tipikusan megvannak ezek a sofőrök, a mindig minden rossz, és akkor adott neki ilyen frappáns neveket. Most nem akarok más néven nyilatkozni, de ez sok stopposnál így benn van a fejben, hogy beülünk, és 5 percet tudjuk, hogy ő most ez a típus. Ő a bizniszmen, aki sielt, és sikeres, és izé.
És ő elmondja, hogy ő neki mennyire nagy menő cége van, és milyen sikeres.
Igen, és az utolsó egy percben jut eszembe, hogy a nevemet megkérdezze, vagy ilyesmi. Úgy abszolút nem zavar, szívesen hallgatom a sztoriát, de hogy igen, vannak ezek a... Tehát ezek szerintem úgy jellemzőek mindenhol, vagy majdnem mindenhol.
És a vendégszeretet, az, hogy bárki meghívjon ebédelni magához, megkérdezi, hogy hol fogsz aludni, mit fogtok csinálni.
Uh-huh. Na, ez viszont egy különbség, de ez is inkább praktikus szempontból, hogy ugye Magyarországon, mivel magyarok vagyunk, ezért az emberek talán kevésbé értik azt, hogy rászorulunk a segítségükre. Tehát mit tudom én most Kazahsztánban este 80 és stoppolok a külsivatagban, ott nyilván valaki megáll, megkérdezi, hogy nem akarok-e aludni. Itt hiába hajnal 2-kor stoppolok az M3-ason a benzinkúton, senki nem fog hazahívni aludni, mert itthon vagyunk. Tehát, hogy ez inkább szerintem emiatt nem arra utal ez, hogy mennyire vendégszeretőek vagy. Nem, amúgy volt, többször is aludtunk háznál, igen, többször is aludtunk, tehát többször is behívtak.
Uh-huh. Olyan volt véletlenül találkozni, valakivel volt közös ismerősötök?
Igen, képzeld el, ez nagyon durva volt. Képzeld el, hogy fölvett egy, hát ez az, ami hihetetlen volt, fölvett egy a Dunahídon, az új Dunahídon, ráadásul ott Szekszárdnál fölvett egy csákó, elkezdtünk dumálni, és a Nóra nagyon szeret kovászt csinálni otthon, vagy hogy ezek kísérletezik meg, stb. Ilyen kovászos téma jött föl, és szót követett, és kiderült, hogy a csákónak a nem tudom hány száz éves kovász, ami van neki egy ilyen nagyon speciális kovász, most lehet hülyeséget mondom, de nagyon régi és extra, az valakitől jön, akinek a kislányát én 12 éve gyerektáboroztattam a Mátrában. Tehát, hogy ez, amíg összekapcsoltuk ezt a dolgot, és aztán kiderült, hogy van egy csomó közös ismerősünk, stb., de hogy volt. Talán egyébként más is volt, de ez volt a legmeghatározó.
És olyan valaki, aki esetleg hallott rólad.
Ja, igen. Ezt nem szoktam erőltetni, mert akkor rögtön megy, hogy betesznek egy skatujába sok hülyeség alapján, de van aki. Aha.
Jó, neki kanyarodunk akkor a nagy tervnek?
Kanyarodjunk. Igazából, ahogy kezdtük ezt a mai beszélgetést, ugye annyira sok előadást csináltam, meg annyira sokat így szerepeltem, és újra meg újra elmondtam, hogy mennyire érdekes életet élek, stb., ezt öniróniával mondom, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy most már lassan 30 évesen még van egy ilyen nagy dobásom. Ugye, mert ez az orosz út az, amiről lehet már a hallgatók is ugye hallottak.
Most minden 30 éves vagy, aki 30 évnél már idősebb, az így hirtelen felsziszen, hogy miért 30 után már nincsen élet.
Na, kösz, hogy lehetőséget adsz a mentésre, szóval azért, mert rohadt korán kezdtem. Tehát, mint tudom, 14-5 évesen már stoppoltam, sőt, és egyszerűen, nem azt mondom, hogy elfáradtam, de mondjuk most már más dolgok is érdekelnek. Viszont annyira belenyomott ez a helyzet abba, hogy nekem most még valami nagyon nagyot kell villantanom, egy olyat, ami tényleg így újra egy ilyen nagyon nagy dolgot megcsinálok, hogy elfelejtettem belegondolni, hogy amúgy én mit akarok, amúgy igazából mit akarok. És ezért Nórával elkezdtük tervezni már januárban, hogy mi lehetne ez. Ugye az irány az egyértelmű, hogy kellett, mert másfelé nincs út, ahova lehetne hajó vagy repülő nélkül menni, és...
Már nem, lehetne lefele is, Afrikán keresztül.
Ja, amúgy lehetne. Ugye ott a szírek miatt le van zárva az egyik rész, a másik, hogy a Gibraltár.
Hát a Gibraltár. Ja.
Ott egyszer voltam, ott pont az egyik ilyen első komolyabb túra volt, 15 éves voltam, hogy egy hónapot ott mentünk. Valahogy Afrika Ja, valahogy, valahogy soha nem. Aha, ennek van egy ilyen elméleti háttere, most nem akarom elmondani.
Mindenkinek megvan az a régiója, ami neki a szíve csücske, amelyik vonzza. Tehát azt így nem, szerintem az emberek nem nagyon tudják ezt megmagyarázni, hanem csak úgy érzi, hogy valakit a szíve Afrikába vonz, valakit Ázsiába, ja, valakit Amerikába.
Igen, ja, nem tudom, ez az Afrika téma nagyon érdekes, hogy sokszor feljön, akár magamban is, vagy hogyha kérdeznek róla, valamiért tényleg nem is, meg se próbáltam az irányba menni, ez az egy ilyen szempróbálgatásom volt ott Nyugat-Afrikában, de egyáltalán nem. Tehát ja, valamiért mindig Ázsia, hogy annyira közel van, és itt a szomszédban is mégis annyira más. Szóval kelet lett az irány, és itt Közép-Ázsiában volt egy pár, egy olyan régió, ahol nem nagyon jártam, viszont nagyon sokat hallottam róla, ezek a hát ilyen utazószlengben úgy mondják, hogy isztán országok. Mégpedig azért hallottam sokat róla, mert ezekből az isztán országokból származik az orosz országba érkező vendégmunkások 90%-a, ezért nekem is sok barátom volt, mit tudom, üzlevő, vagy ismerősöm Üzbegisztánból, Tadzsikisztánból, Türkmenisztánból, nem mondom pont nem, Kazahsztánból. És ezért sokat meséltek, meg ugye érdekes volt, ott együtt kajáltunk, ugye főztek, meg a kulturálisan is rájuk láttam, viszont magukat az országokat nem ismerem, azon túl, hogy néha lejön egy cikk, hogy melyiknek a diktátora milyen hülyeséget talált ki az elmúlt héten. És akkor ez volt az ötlet, hogy ezen át menni végig, egészen Sánkháig, tehát kimenni. Ugye volt egy másik terület, ami nagyon érdekel, ez az ujgur rész, amiről most pont valamelyik nap jelent meg egy nagy cikk, hogy ilyen nagy szivárogtatás, ezek az átnevelő táborok, stb. Stb. Ez a belső kínai rész, nem tudom, hogy erről így hallottál-e.
Nem.
De ismered ezt a sztorit, ez egy iszlám népcsoport, az ujgurok a kínai népköztársaságon belül, és most minden ítélkezés vagy állásfoglalás nélkül azért elég kemény helyzetük van, tehát hogy darálja őket rendesen a kínai fogaskerék, és nagyon nehéz bejutni ebbe a térségbe, hát ilyen nagyon szabályozott, szinte egy ilyen utópiában.
De ez Kínán
belül, egy nagyon nagy régió, az a legnyugatibb része, az a nagy nyúlvány, ami kijön, az a nagy kerek rész Kínából, ez az egész ujgur Ürümqi a fővárosa. Na, tehát ez a régió érdekelt még, érdekelt a tádzsik-afgán határ, ugye Afganisztán is, azt így halkan magamba csak már így fontolgattam, és Kínát meg szeretem, vagy sokat voltam korábban, nem volt túl sikeres a topos statisztikám, és akkor gondoltam, hogy azt. Tehát a lényeg az, hogy szerettem volna Pestről Sánkhájba elmenni. És ezt terveztük egész tavasszal együtt, nagyon aktívan. Tehát ez egy komoly munka, mondom, ezt a múltkor is elmondtam.
Utatás, térkép, nézegetés, információk beszerzése, hogy merre lehet menni, merre nem, határátkelő, hol lehet bemenni, hol nem, lehet-e stoppolni, stb. Információk gyűjtése.
Pontosan ezek. Ugye ez annyiban nehezebb, mint márhol máshol, hogy itt azért sok olyan útszakasz van, amit hát most ezt nehéz kijelenteni, hogy nem stoppolta meg soha senki, de mondjuk arra is van esély, de ha meg is stoppolta, valószínűleg nem írt blogot, meg mit tudom, micsoda, tehát nagyon kevés infó van róla.
Honnan gyűjtitek az infót egyébként? Sima bármilyen átlagos utazós fórum, vagy van külön stoppos fórum?
Az átlagos utazós fórumban ugye azért kevés infó van például arról, hogy milyen az útburkolat a 2000 kilométeren Karakalpakstánon keresztül. Tehát, hogy ebből a szempontból van a hitchwiki.org nevű honlap, ahol vannak ilyen hitchhiking, tehát stoppos specifikus infók.
De ez miért fontos, hogy mondjuk milyen az út viszony?
Hát mondjuk az, hogy 3 napot kell rászánni, vagy egyet.
Ja, értem.
Ugye ott nincs víz, tehát hogy ebből a szempontból ez fontos, hogy készüljön az ember. Meg úgy általában is, hogy legyen egy átfogó képe. Van egyáltalán forgalom? Vannak-e katonai checkpointok, stb. Tehát ezek azért fontos infók. Ugye itt megint ez, amit az előző podcastben is mondtam, én egy készülős típus vagyok. Tehát biztos minden utat meg lehet csinálni, hogy random elmegyünk. Én azért mindig szkeptikus vagyok, amikor bemegyek a nagy stopposok, hogy hát csak így kiálltam, aztán eljutottam Tájföldre. Szerintem azért nagyon kevesen indulnak el nagy útra rákészülés nélkül. Én kifejezetten szeretek rákészülni, tehát élvezem. Tehát nehéz az infogyűjtés ebben kapcsolatban, és köszönöm, hogy ezt kérdezted, mert legalább elmondhatom, hogy a Vámbéri Árminnek van egy nagyon híres, egyébként szerintem külföldön híresebb, mint itthon könyve, amikor dervisnek öltözik, és ez 1800-as évek vége, és bejárja ezt a vidéket. Mindenkinek ajánlom, fú, eszméletlen jó, tehát magával ragadó, és mivel ez egy nagyon különleges régió, azért most így papír alapon is gyűjtöttem infót például ebből a könyvből, mert kevés infó van ebben tényleg. Egyébként kulturálisan is annyira sok minden nincs ezekről a kis népekről, az, hogy milyen Üzbegisztán, az le van írva, de az, hogy Üzbegisztán belül az egyes régiókban hogy élnek a népek, meg ilyesmi, nem annyira sok kutatás van erről, főleg, hogy a Szovjetunió bekavar, ugye, hogy rátesz egy réteget a régi kultúrára, tehát az, hogy nagyon sokat készültünk.
Az úton volt olyan régió, ahol mondjuk a stoppolást törvényileg tiltják?
Nem.
De van olyan ország, nem, ahol tiltva van stoppolás?
Hát én azt azt úgy emlékszem, hogy olyan ország nincs, ahol tilos stoppolni, ha csak nem valami mini állam, mondjuk Észak-Koreát pont nem tudom, viszont olyan úttípusok vannak, akár a szinte szomszédos Olaszországon is, ahol tilos. Ugye nálunk is például az autópályán tilos, de Olaszországban van rendes ilyen road sign, tehát ilyen közlekedési tábla erre, hogy no autostop, vagy nem tudom. Mm-hmm. Tehát van olyan, hogy rendőr megállítja, szóval, hogy nem lehet stoppolni, akkor megkérdezem, hogy mit csináljak. Tehát te udvariasan és nem is provokatív, hogy mit ajánl. Tehát, hogy pénzem nincs, ugye pénznek utazom nagy részt, tehát, hogy mit ajánl, általában úgy szokott kinézni, hogy fölvesz ő, azt elviszem a benzinkútra, vagy valahova, hova kell, megy a félnek. Tehát a rendőr se azért áll meg, hogy cseszegesse, hanem mert fél, hogy baleset lesz, és neki lesz vele dolga, hogy ott téged felkaparjon az útról.
Mennyit készültetek erre? Tehát, hogy ez mondjuk mit jelent, hogy...
Hát mondjuk januártól volt a fejünkbe ez a dolog, júniusi pünköstől akartunk indulni.
Tehát ez egy több hónap. Igen, kemény igen.
Ugye sokat stoppoltunk együtt, hogy megszokjuk egymást, meg ráérezzünk egymásnak. Ez egy hosszú időszak, amíg átér az ember Sanghajba Pestről, és az jó, hogyha közben minimum egy kellemes béke fönnmarad a stoppos pár között, tehát ezt szerintem nem árt emberileg is összeszokni, és amíg nagy munka még, az ugye a vízumok beszerzése. Tehát még Oroszországban ugye, amikor annó stoppoltam a 18.000 kilométert egy papírral mindent megtettem, itt rohadt sok országon kell keresztül menni, és kifejezetten problémás a vízumok egymás után igazítása, hogy így jól jöjjön sorrendbe. Ugye egy útlevelem van, tehát két követségen nem lehet egyszerre, tehát ez egy nagy munka.
Hány vízumot összesen? Uh-huh. Csak egy, úgy nagyságrendileg.
2, 3, 4, 5 darabot. Öt darabot, ebből 3 vagy 4 lett meg.
És ott azzal nem volt probléma, hogy ők kérnek anyagi fedezetet, hotelfoglalás, kiutazási repülőjegy, vonatjegy, bármi hasonló?
Hát ebben van azért tapasztalatom, hogy lehet ezeket kijátszani. Ökölszabály szerint európai követségen nem kérünk vízumot, mert ott betartják a szabályokat, tehát le kell szépen menni Isztambulba, Bakuba, Teheránba, és ott beadni a kérelmet, vízumkérelmet.
Ezért elmentél csak a vízumkért?
Hát nem ezért elmentem, hanem útba esett. Ja, úgyis útba esett. Igen, de amúgy a legtöbb ilyen követséggel lehet e-mailezni, tehát teljesen szinte ilyen baráti hangsúlyval írsz egyetnek, hogy dear, nem tudom, ambassador, vagy nem tudom, és amikor bemész, leülsz egy teára, dumálgattok egy kicsit, azt a végén kapsz egy pecsétet, vagy olyan papírt beragasz az útleveledbe.
Rakja a zsebre, rakja a pénzt, aztán kész.
Pontosan így néz ki. Tehát, hogy ez egy ilyen, amúgy Bécsben szoktam még próbálkozni, tehát Pestin a neve nem szoktam, Bécsben szoktam még ilyennel, de hát megoldható, csak az nem árt, tehát adni kell rá időt, nyugiban kell lenni, nem kell ezen stresszen, és semmiféleképpen nem szabad kiszámolni az időt, mert az biztos bukó. Uh-huh. És akkor ugye ez a készülés volt, egy nagy-nagy készülés, a szobámba ki volt téve a falra az egész térkép, ugye ilyenkor kézzel rajzolok egy nagy térképet az egész útról, memorizálom az összes nagy települést, a kilométereket, a jellegzetességeit az útnak, tehát ez mind a fejemben van, és akkor pár héttel az indulás előtt gyakorlatilag be is buktam az egészet, így személyesen, mert a Nóra leesett egy nem tudom honnan, és széttörte a bokáját. És én ezt korábban nagyon sok helyen elmondtam, így mikor interjút csináltunk, mert magamban is tök egyértelmű volt, hogy én ide ketten akarok menni, és biztos, hogy nem egyedül. Viszont, amit az előbb mondtam, és akkor most ez egy visszatérő elem lesz a beszélgetésünkben, hogy annyira erős volt ez a push, amit magam elé tettem, hogy Marci, csinálni kell még valamit, hogy egyszerűen egyik reggel fogtam magam, és gyakorlatilag se szó, se beszéd, leléptem egyedül. És hát most így utólag azt mondom, hogy ez egyébként egy rossz döntés volt, mert nem erre készültem, nem is ezt akartam, egyszerűen így belementem ebbe.
Volt hirtelen egy belső sugallat, hogy ja, vagy ja, most, vagy soha.
Igen, igen. Tehát más pszichés állapotban voltam, ezt nehéz így az emberek megítélni utólag. A lényeg az, hogy kiálltam ide, hát ahol itt az M5-ös megy kifelé, Gyáli út, talán Gyáli úton az M5-ösre, és elkezdtem stoppolni.
Milyen érzés volt?
Hát nem egy győzedelmes. Inkább ilyen háborús érzés volt, hogy megyek előre, nyomom, hogy az élet ellenem van, de én megcsinálom. Hát, ja, aztán így persze belejöttem. Az első napon az rossz volt.
Mert hogy ugye azt is mondtad, pont az indexes cikkben volt az, hogy te nem akarsz többet egyedül
igen,
utazni.
És ezt komolyan is gondoltam, és most is komolyan is gondolom, és nem is tudom elképzelni magam, most egyedül mi a fenének mennék egyedül, már amit akartam, elértem.
Miért változott?
Szerintem emiatt, amit mondok, hogy egyszerűen bele pörgettem magam ebbe a dologba.
De nem az, hogy már nem akarsz egyedül menni.
Ja, egyszerűen azért, hogy régen nagyon fontos volt a teljesítmény. Tehát az, hogy Mayer Marci vagyok, hazajöttem bazd meg a Vladivostokból Pestre stoppal, fú, kemény csávó. Most azért ez nagyságrend nekem mérséklődött, tehát még vannak mit tudom én itt céljaim, de hogy kifejezetten szeretem élvezni a stoppolást. Megyek, dumálgatok, dumálunk, amikor várunk, akkor egymással, beülünk a sofőrrel, tehát nekem most tök mindegy, hogy itt a tápióságban stoppolok, vagy Tadzsikisztánban, hogyha jó. Emiatt nincs kedvem egyedül menni, mert uncsizok. uncsizok, és úgy érzem, hogy egyedül megyek, hogy sok esetben akkor a teljesítményről van szó. Ugye ez az örömstoppolás, tehát ha közlekedek, akkor ma is stoppolok egyedül, ha valahol akarok menni, és a stopp a legpraktikusabb, akkor stoppolok, nem fogok buszra szállni, de hogy mint szabadidős program, mindig keresek, folyamatosan keresek stopostársakat, tehát jelen pillanatban is, ez itt a reklám helye, de mindig keresek stopostársakat.
Volt, aki már jelentkezett?
Persze, sőt, egy pár éve be is égtem egy nagyot, hogy kiírtam a Facebook oldalamra, hogy keresek stopostársat, és volt pofám oda tenni, hogy lányt, aminek őszintén annyi oka van, hogy egy lányjal sokkal érdekesebb stoppolni, mert más dolgokat lát, más dolgokat figyel meg, másképp kapcsolódik a sofőrökhöz.
Nincs benne semmi, nem is tudom, tehát hogy nem kell ebbe semmit beleérteni, hanem...
Ja. És hú, az nagyon csúnya volt. Tehát utána azért kaptam az ívet, hogy ez ilyen, hát a kommentelőktől nem tudom, micsoda, szóval ezt rövid úton le is vettem, de ennyi idő alatt, amíg ez kín volt, ugyat leírtam szépen, hogy mit tudom, én stoppolok, mint pár éve, van tapasztalatom.
Bocsánat, csak már a stoppolási esélyetek is sokkal jobb egy lány és egy fiú együtt.
Igen. Meg mondjuk sokkal jobb kaland. Tehát, hogy most fenének van kedve egyedül a bozotosba ezt csövezni, hogyha lehet dumcsizni, meg komfortosabb. Na, és akkor ott egy csomó ilyen kvázi állásinterjúm volt, hogy jöttek, és akkor beszélgettünk, stb. És abból lett is egy-két jó ilyen stoppos túra, ilyenkor el kell menni egy ilyen közös útra, mit tudom én, ez a klasszikus, ez a Budapest-Velence, majd a Olasz-Velence-Budapest, nem túl hosszú, nem túl rövid, érdekes mindenkinek, és akkor ennyi dolgot kicsit rá lehet érezni, hogy menni fog együtt ez a dolog, vagy nem.
És ennyiből már megmondod egyébként?
Hát, nem biztosan. Azért mondom például most, hogy Nórával készültünk a nagyútra, stoppoltunk együtt tavasszal, mint 5000 kilométert, ami nem olyan kevés így Magyarország környékén, tehát hogy az azért fontos. Ugye ez kicsit ilyen egymásra utaltság, hogy most a lányoknak is néha szeretnek azért egy fiúval stoppolni, mert ő nem tudom, egyfajta biztonságot
ad persze.
Bár ez egy illúzió, mert én vagyok az első, aki elszállt, ha bármi gond van. Nem vagyok egy ilyen kemény csákó. De na mindegy, szóval ezért nem nincs kedvem egyedül stoppolni. Aztán lehet, hogy valamikor változik, jövőre megint találkozunk, majd elmondom, hogy amúgy rohadtul megváltoztatom a gondolatomat.
Hát figyelj, ez majd úgy is alakul. Na és akkor te pedig elindultál egyedül.
Igen, egy picit az is bennem volt, hogy hát, ha még a Nóra felépül, mit tudom, és utánam jön, tehát ezért ez egy fontos ilyen plusz ilyen érzelmi löketet ad. De a lényeg az, hogy elmentem, pont úgy is ment az elején, ahogy elindultam, tehát nagyon szarul, iszonyatosan rossz volt az első egy-két nap, és stopplás szempontjából.
Tehát gondolom ez olyan, mint a vonzás törvénye, hogy ahogy te viselkedsz, az kiül rád, és nem azokat a hullámokat közvetítetted, és ezt érezték az autósok is, nem?
Ebben én is abszolút hiszek egyébként, sőt, annyira például, hogy Nóra az néha mondja is, hogy ha éppen nem olyan tökéletes köztünk a hangulat, vagy úgy általában mondja, hogy figyelj, inkább üljünk le, kajcsizzunk egyet, aztán később egy óra múlva stoppoljunk tovább, mert egyszerűen semmi értem ott kínálni feszült, hogy bazdmeg vegyetek már fel, meg minden. Most így álltam ki, hogy bazdmeg vegyetek már fel, eldöntöm, hogy elmegyek, akkor hagyj menjek. Fölvett egy autó itt az M5-ös bevezetőjén, 2 kilométerrel később kapott egy telefont, hogy otthon hagyta a személyét, kirakott az autóvály szélén, és visszament ott valami lágazón a személyért Budára. Tehát így indult, nem tudom hány ezer kilométeres utam, hogy 5 perccel, és a legszarabb helyen rakott le, tehát tényleg egy ilyen eszméletlenül szar helyen.
Senki nem tud megállni,
de érted, mennyi az esélye? Amúgy Szegedre ment, tehát egy jó etapot elvitt volna, és rászóltak, hogy ott hagyta.
Hát, hogy ez egy ilyen égi üzenet volt, hogy mégse kéne menni.
Szóval így indult, és akkor hát úgy szép lassan belerázódtam. Első nap elmentem Nisig, Szerbia déli részére, és akkor a következő nap mentem egy darabot, és a következő nap megérkeztem Szófiába, és ott egy rohadt nagy mázlin volt.
Várj, 2 nap alatt Szófiába le lehet jutni?
Hát 2 nap alatt Isztambulba le lehet jutni. Tehát, hogy az Isztambul ez egy hosszú 2 napos túra Magyarországról.
Aha.
És én 2 nap alatt Szófiáig mentem le. Tehát, hogy ez nem egy nagy remény. Nem
egy
nagy,
ez egy, aha, mi egy átlag mondjuk itt Európában? Mennyit lehet menni egy nap alatt?
Egy nap alatt?
Aha.
Hát, ha az emberek szerencsében kijel a Sasadira, és fölveszi mondjuk egy müncheni fuvar, akkor az úgy egy nap elmegy vele, de el lehet menni Stuttgartba is, például a múltkor pont felvett egy kis furgónak is Stuttgartba ment direktbe. Nem mentem addig, mert Prágába mentem, de hogy mit tudom én, 700-800 kilométer, szerintem úgy, hogyha valaki nyilván nyomatja, tehát siet, kiáll reggel 5-kor, most pár hete ki kellett mennem Svájcba, kiálltunk, mit tudom én, reggel 7-kor, és este Svájcba voltunk. Tehát az mondjuk hosszú, meg kicsit ilyen furcsa út, hogy ott nem egyértelmű a német határnától, azért lehet menni. Máshol, mondjuk Oroszországban azért könnyebb, mert ott csak egy út van. Ugye Európában mindig ez a gond, hogy hiába mennek messze az autósok, nem biztos, hogy arra mennek a merettel, mert össze-vissza kanyarognak az utak. Ugye a nagy országokban, vagy akár az USA-ban ott van egy út, ez mint a 1000 km 800-at megy egyenesen, ott egyértelmű. Na, és képzeld el, hogy itt Szófiában volt az első ilyen érdekes szitu, hogy nem tudom, emlékszel, még előbb meséltem, egy éve, hogy kifejezetten sokszor állnak meg ilyen mafiózók, kriminál emberek,
igen,
hogy,
igen,
hogy
igen.
Na, visszaköszöntél. Szerintem nem emlékszem, esküszöm, hogy lehet eszembe is jutottam, sokat kérdeztél erre a témában, meg röhögtél rajta, hogy megáll egy magyar rendszámú, ütött, kopott, szétvert kocsi Szofiában egy benzinkúton. És kifordítja a fejét bele egy ilyen török kinézetű csákó, és mondja, hogy merre megyek, és megint egy visszatérő egy régi... nem, angolul. Uh-huh. Megint egy visszatérő régi emlék, így mondom neki teljesen poénból, hogy Bakuba, ugye ez a Kaszpi-tenger partjára, ami azért onnan még egy mennyi 3000 kilométer, sőt több. És visszanéz, és azt mondja, hogy de jó, mert ő is arra megy. És ugye volt már egy ilyen helyzetem, nem tudom, hogy elnékeztek, hogy meséltem, hogy még egyszer Szibériába így vettek, vagy Moszkvába mész, igen, én is arra megyek, és még 7000 kilométer volt, ugyanez a szitu visszajött, és ő hát azt mondta, hogy ő is oda megy, de nem akar elvinni, mert hogy sok határon átmegy addig, meg mit tudom, micsoda amúgy kettőn összesen, és hogy fél, hogy drog van nálam. És így mondom, hogy ember, ne szívass meg. Tehát, hogy én most vagy egy hétig szopok még, hogy lejussak Bakuba, vagy beülök a kocsitbe, és lemegyünk Bakuba együtt, de hogy légy szív, vigyél már le. És akkor kipakoltatta a táskámat, meg mit tudom, és mondja, hogy írjunk alá papírt, mondom neki, hogy bármi, csak vigyél már el, ha már megálltál, érted? Mert megállt, megkérdezte, oda megy, és mondja, hogy nem viszel, mert hogy fél, hogy drog van nálam. És a lényeg, hogy végén meggyőztem. Nagy nehezen meggyőztem, hogy vigyen el Isztambulig. Azonnal egy 1000, dehogy, még annyi sincs. Hát nem is tudom mennyi, de hogy nincs annyira messze már Isztambul, de azért az egy jó etap, mert Isztambulban ott alszok, és akkor következő már belső Törökországot tudom kezdeni másnap. És beültünk, elkezdtünk dumálni, kiderült, hogy a csávó egy azeri csávó, azeri maffia, ő tud magyarul is, angolul is, törökül is, oroszul is, amúgy orosz állampolgár azért, hogyha lekapcsolják Európába, akkor ugye könnyebben tudjon menekülni, és az a fő tevékenysége, hogy autókat lopnak főleg Belgiumban és Németországban, azokat egy picit összeverik, és kvázi szerelni viszik el Kelet-Európába, csak hát ott nem állnak meg, hanem szépen mennek, és leviszik őket egészen a Kaszpi-tengerig át Kazasztánba, ott megjavítják, és eladják őket ilyen szinte új autóként. Ez az ő biznisze, van 6 embere, és ez a foglalkozásuk, hogy oda repül, fölvesz egy ilyen kocsit, elmegy, és van egy lopóbandája, az meg Belgiumban, ők megszerzik a kocsikat. Na szóval ez a csákó vett engem fel.
És hogy került rám magyar rendszám?
És a magyar rendszám úgy került rám, hogy Magyarországon azt mondta, hogy a legkönnyebb kamu rendszámot szerezni, mert van nálunk ez az úgynevezett PÉS rendszám, ami talán próbarendszám.
Hát amik az új autókat behozzák.
Igen. Akkor így... Na és azt mondja, a PÉS rendszám az Magyarországon egy dologba kerül, pénzbe. Semmi papír, semmi szarakodás, de Magyarország egy jó ország. Azt mondja, hogy ez people are reasonable. Hát lehet velük beszélni.
Magyarul
beszélünk. Amúgy tudott magyarul, nem annyira kényelmesen, de végül is angolul beszéltünk szinte végig, és néha, hogyha valami nem tudott eszébe, akkor oroszul. De volt, hogy magyar szavakat benyomott, hogy menőzzön vele, tehát Pesten él most már több éve. Na most már nagyon szűk személy leírást adtam, remélem nem kerül bajba. Nagyon jó fej csávó volt.
Ő is ilyen gangster kinézetű, tehát ránézésre is?
Hát most az európaiak szerint mindenki, aki ilyen keleti kinézetű, az gangster. Tehát ebben az értelemben igen, amúgy egy tök jól szituált, jól öltözött gazdag srác.
És miért hogy... félt ő annyira, hogy drogban nálad?
Mert hogy akkor itt fogják lekapcsolni. Igen, mert hogy a kocsi az necces lehetett, ugye, amivel ment, és hogy nehogy valami legyen. Lehet, hogy volt ilyen élmény korábban, sőt, az is lehet, hogy ilyennel is dílel, nem tudom. Tehát, hogy most miért jutna eszébe ilyesmi. A lényeg, hogy akkor felvett Szofiába és levitt Isztambulba, estére értünk oda. Ugye végig, mivel ilyen PÉS magyar rendszáma van, nem kell figyelembe vennie semmilyen közlekedési szabályt. Tehát gyakorlatilag az összes pirosról, minden, tehát 200-an mentünk, azt hiszem, hogy Renault Megane volt. Végig iszonyú gyorsan vezetett, és egyben tolta le a Budapest-Bakut. Tehát azért ez így barátok között is 3500 kilométer. Egyben tolta le az egészet.
Alvás nélkül?
Hát kétszer megálltunk 2 órát aludni. Ugye én a kocsiba többször is bealudtam, de szólt, hogy ne aludjak, mert nagyon fél, hogy be fog ő is aludni. Tehát az elején még így poén volt, na, de ne, mindegy, az, hogy elvitt Isztambulba, és Isztambulban pont a Boszporuszon mentünk át, és a hídon így a szembesába össze-vissza a záróvonalon ment, és meglátta egy ilyen forgalmi rendőr, és jól megbüntették. Nyilván lefizette a rendőr, de sok pénze bánta. És akkor én segítettem neki azzal, hogy mondtam, hogy egyébként a srác azeri származás, ők jobban vannak a törökökkel, és akkor így le lehet dumálni, és én meg oda mentem, hogy Magyarisztán, a törökök ugye minket is szeretnek, és a lényeg, hogy végén sokkal kevesebb kenőpénzt elfogadott a rendőr. És akkor emiatt valahogy elkezdett szimpátiát érezni irántam, és mondta, hogy jó van, akkor elviszlek Bakuba. De azért az még ide egy 2200 kilométer, tehát messze van. És akkor indultunk Bakuba, egész éjszaka mentünk, tehát halálfélemben volt. Tehát iszonyú rossz volt vele menni.
A kis toppos és beszáll, az nem mondhat ilyenkor semmit, hogy te figyelj, nem akarunk megpihenni, vagy mennyire vagy álmos, mennyire vagy
fáradt. Én azzal játszottam, hogy amikor kétszer megpihentünk, egyszer Samsunnál, és egyszer Batumi után, hogy kérte, hogy ébresztem föl, mit tudom, egy óra múlva, és menjünk tovább, és én direkt nem ébresztettem föl, amit nagyon mérges volt, és le is cseszett, de hogy ez volt. Ugye amúgy én is aludtam, de hogy direkt nem keltettem föl. Hmm. Na, szóval ez
miket mesélt? Tessék? Nekem tényleg tetszik az ilyen sztori, tehát az ilyen mafiózók.
Annyira sokat nem mesélt.
Lehet, hogy ilyenről is kéne podcastet csinálni. Ja. Csak nem biztos, hogy mesélnének.
Hát ő megvan a kontaktja meg nekem, hogyha érdekel ilyesmi, de nem fog. Főleg csajozó sztorikat mesélt, mert hogy ugye Azerbajdzsánban ugye ez nem így működik, hogy az ember összeszed ilyen-olyan csajokat, meg ilyesmi, viszont Magyarországon meg, na jó, ez most nagyon prejudice volt, de hogy Európában mondjuk lehetőség van az embernek, hogy a feleségén kívül más nővel is legyen életében, tehát ez neki egy hatalmas nagy top téma volt végig.
Meg gondolom az, hogy van pénz, akkor az segít neki, ja. Gondolom.
Hát ilyeneket mesélt még például, hogy pont itt a Hősök terén egyszer valami nagy rovert imádta. A rovert, egy valami nagy rovára jött, és valaki nem adta meg az elsőbséget, és kiszállt kiabálnák, és mondja, hogy hátrament, kivette egy ilyen alumínium baseball ütője volt hát, és azt mondja, hogy agyba főbeverte a csávót a Hősök tere előtt. Így ezt mesélt, hogy te agyba főbeverte. Most nem tudom, hogy ez mennyire, amúgy végig egy picit próbált így nagyzolni, meg ilyesmit, tehát, hogy helyén kell ezt kezelni. Ezt mesélte? Hát mesélt még Azerbajdzsánról sokat. Ugye végig próbáltunk beszélgetni, hogy nehogy elaludjon. Én a saját életem féltéséből, ő meg csak így technikailag. És akkor mi volt? Ugye végigmentünk Törökországon, volt egy defekt, volt egy karambolunk.
Vele?
Vele. Hát nem volt egy nagy, csak befékezett előttünk egy kamion, és rácsúszott a kamionra. De a kocsinak már nem ártott.
Nem, mindegy volt, ja. Mi is javítani vitte.
Samsunban volt valami haverja, ott megálltunk egyébként megcsináltatni talán az aksiát a kocsinak, az a volt valami gond, és hogy az valami haverja, aki ügyesen és olcsó megcsinálja. Akkor átmentünk Grúziába. Grúziában ott volt egy nagyon durva balesetünk, aminek mi csak tehát részei voltunk, de nem koccantunk. Mögöttünk egy kamion felborult, egy nyergesfontató nélkül, teher nélkül felborult az árokba. Akkor amúgy kifejezetten sok baleset volt egész nyáron, tehát hogy soha nem volt még ilyen sűrűsége, hogy balesetben volt részem stoppolásnál. És utána átléptünk Azerbajdzsánba, az nagyon segített nekem a határon, mert ott valami probléma volt a vízumommal. És akkor igazából 4 nap alatt nem voltam Azerbajdzsánban Pestről. Tehát hogy szerintem egy viszonylag jó idő. És hát igazából innen indult az utazás, tehát ez csak egy ilyen rávezető volt, innen indult maga az utazás.
Az 4 nap, az nem semmi. De hát szerencséd volt ez ja, a srácsal, hogy egyébként akár egy hétig is tarthatott volna, ugye?
Én kb. Azt számoltam, hogy egy hét lesz. Amúgy nem is ijedtem volna, tehát hogy nem, ugye nem volt ilyen idő, de örültem neki, hogy ez így megvolt.
Mennyi időre számoltad az előzetes tervek alapján?
Az egész trippet?
Igen, hogy mennyi idő alatt érsz oda?
Hát én úgy voltam vele, hogy nem is jövök vissza, hanem Kínába munkát vállalok, és ott maradok. Ja. Tehát, hogy ennyire nyitott voltam.
A vízum dolgokat ne is kérdezzem.
Igen. Kínai vízumom úgy pont volt, de hát annyira elegendő, hogy igen. De volt ilyen munka kilátásban, tehát hogy nem csak így a semmibe belementem.
Na és mennyi volt a terv? Hogy mennyi idő alatt értek ki?
Hát az volt a terv, hogy legkésőbb szeptember 1-én Pesten vagyunk. Azt jelenti, hogy június, július, augusztus, pont 3 hónap.
3 hónap.
Igen.
És az előbb csak így említetted így félszóval, hogy szüleid nem is tudták, hogy merre jársz. Hát, ez így vicc, vagy igaz?
Igazából őket kéne megkérdezni, most nem emlékszem, hogy össze-vissza mit kamusztam nekik előtte.
De nem mondtam,
hogy
mondani?
Nem szoktam elmondani.
De azért féltés miatt, aha, hogy ne
izguljanak? Persze, ne aggódjanak.
De nyilván tudják, nem? Tehát most, amikor egyszer Marci elment Oroszországba, és onnan visszastoppolt, és nyilván nem tudom, hogy hallgatták-e a műsort, hallják a riportokat, és ott elmesélt,
hogy utólag tudják.
Igen, de hogy amikor eltűnsz és hirtelen.
Nem, akkor nem.
Akkor, hát, de gondolják, hogy valami újra, valami hasonló.
De szólok, hogy elutazok, hogy stoppolok, hogy Ázsiában hagyják, csak most nem közlök nekik ilyen hülye részleteket, hogy mit tudom én, tádzsik-afgán határa akarok menni, meg tök felesleges. Úgy tudnak mit csinálni ezzel az infóval, azt tudják, mit gondoljanak. Például érdekesség, hogy a orosz utamról anyám akkor tudott meg így részleteket egyáltalán, amikor 2 évvel a hazaérkezésem után először előadtam egy Eretlontokon fesztiválon, és oda meghívtam. És ott beült.
És akkor ott lesokkolod.
Valamennyire igen. Igen, az volt.
Csak azért gondoltam, mert hogyha nem tud róla semmit, az talán jobb, mint hogyha tudja, hogy na most kell izgulni, és most egyébként nem kell izgulni, mert most olyan részen jár, ahol biztonságos. Ja.
Hát meg úgy is tudják, hogy megbízhatnak bennem, tehát hogy Nem, most ez nehéz összehasonlítani statisztikailag, hogy a régi 3-as metró veszélyesebb, vagy Tadzsikisztánban stoppolni. Mit tudom én, így ebből a szempontból legalábbis okosnak tartom magamat. Tehát, hogy bevállalok dolgokat, de bizonyos dolgokat meg nem vállalok be, és akkor ismerem a saját határaimat, tehát nem úgy megyek el stoppolni, hogy életemben nem stoppoltam, sok mindent csináltam, szépen felépítettem lépcsőzetesen, hogy először Európában, Magyarországon, Európában stoppoltam, aztán mit tudom én, tágabb világban. Szóval, hogy van egy egészséges önbizalmam ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban.
Most már én oda eljutottam a szülőkkel, hogy anyukámnak bármit mondhatok, hogyha felhívom és azt mondom, hogy holnap indulok Észak-Koreába, már azon se lepődik meg.
Ne, ez egy jó szint.
Oké, és akkor összepakoltál mindent? Ez lenne a kérdés.
Ja.
Ezt tesómmal azért edzettük rendesen.
Ja, gondolom. De amúgy szerintem ez így szumma-szumárum mindenkinek kényelmesebb. Uh-huh. Néha szoktam küldeni haza képet, ha éppen olyanom van, mint tudom, hiányoznak, vagy ilyesmi. Ja, tehát ez most már részben nem téma. Ilyen tizenéves korom végén ott azért még ugye volt ebből, de ott is nagyon liberálisak voltak a szüleim mindig is. Felfogták ezt, hogy nagyobb kárt tesznek az, hogy erőszakolóton tartanak, mint hogyha elengednek.
És akkor a kaland innen indult Azerbajdzsánból.
Ja, igen. Hát most magát az utat nem is tudom részletesen elmesélni, mert az egy fényképes vetítésnek a témája, úgy ugye élvezhetőbb. Ugye Azerbajdzsán egyébként csak egy pár szót magáról az országról, ugye egy elég kemény diktatúra. Egy család kiseltudotta magának a hatalmat, család és haverjaik, meg családja. Ugye irdatlan mennyiségű pénze van az országnak, olajból, gázból, főleg olajból, a Kaszpi-tengerem, és baromi nehezen élnek a népek ott, tehát hogy eszméletlen szegénységben a vidéken, viszont a főváros az tip-top. Mindig felidegesítenek, amikor a Facebookon látom az ismerősémet, hogy elmentek Bakuba, és posztolnak, hogy Azerbajdzsán, love forever, meg mit tudom, hogy mekkora...
Ország image megy rendesen.
Iszonyú tényleg. A legkisebb szakadékfaluban is minden áthalás nélkül tip-top focipálya. Tehát ez egy ilyen hely. Viszont én azt mondom, hogy Azerbajdzsán...
Bocsánat, ők a Putyinnak valami kis haverjai? Tehát, hogy van ott is ilyen kapcsolat, hogy a Putyin segített nekik?
Kifejezetten nem.
Nem.
Ellenkezőleg, ugye itt volna egy elég komoly konfliktus a régióban, ez az örmény-azeri konfliktus a hegyi Karabach területtel kapcsolatban, és Putyin, tehát a modern Oroszország ebben a konfliktusban katonailag egyértelműen Örményországot támogatja. Ezek nem csak elméleti dolgok, hanem konkrétan az orosz katonák ott vannak, az orosz tankok, az orosz utánpótlás. Emiatt nem teljesen problémamentes. Azerbajdzsán erős szövetségese Törökország. Ugye azt mondják az azeriek, hogy azért is támogatja Oroszország Örményországot, mert Örményország, ha megnézzük a térképet, a két ország közé ékelődik, török és azer közé, és azért, hogy ne, ez a két egyébként gazdag és erős ország, azer és török, ne tudjon közvetlen határon egyesülni. Tehát, hogy ezért van, most ezt nem tudom megítélni, hogy ez igaz-e vagy nem, de ez egy visszatérő nézőpont volt az azeri sofőröktől. Tehát az Alijevék, ők azért uralkodó családok, nincsenek különösen jobb a Putyinnal. Aztán tudod, mi van a háttérben, nyilván üzletileg jobba kell lenni valamennyire, de hogy ők egy más irányba vannak.
Mm-hmm. És most itt rápillantottam a térképre, hogy Baku az ugye egy ilyen kis félszigeten így benyúlik.
Hát igen, a félszigetnek a öblében tulajdonképpen. Öblében. Kicsit a térképen, mintha ott lenne, de inkább az öblben.
És be is mentél akkor Bakuba.
Persze,
tehát
persze.
Ez gyakorlatilag egy ilyen zsákutca, és onnan vissza kellett jönni, vagy azt mondtam, hogy átmentél.
Hanem Azerbajdzsán, amúgy is engem nagyon érdekelt, én azt mondom, hogy Azerbajdzsán lesz az új Grúzia, tehát szerintem pár év múlva hatalmas turista boom lesz, azért, mert iszonyú jó ország, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok tájegység van, kulturálisan sokkal érintetlenebb, mint Grúzia. Annyi úgymond hátrány európai turizmus szempontjából, vagy iszlám ország, ez nyilván valakit visszarettent, viszont nagyon-nagyon érdekes ország, és felfedezetlen országna. Tehát most azért nincsenek ide túrák, egyszerűen mert egyszer nincsen neve. Tehát, hogy nem lehet még így eladni a turistapiacon, iszonyú Azerbajdzsán, tehát pazar.
Mert nézegettem, hogy Bakuból kiautózol egy fél órát, és olyan tájon vagy, mint hogyha Marson lennél.
Hihetetlen, tényleg.
Ez tényleg ilyen?
Ugye van ez a, most nem tudok pontosan indézni, talán 13 ilyen tájjelleg van a világon, mint a tundra, meg stb. Ebből a 13-ból Azerbajdzsán azt hiszem, hogy 11 megtalálható, és ez egy viszonylag kicsi ország. A három kaukázusi, ugye grúz, örmény, azer közül ez a legnagyobb ország, és messze a leggazdagabb ország is, viszont a legzártabb is. Tehát ugye a vízunk, egyébként egy online vízum $20, tehát 3 klik, semmi extra. De azért ez egy konzervatív ország. Tehát nem olyan, mint Grúzia, hogy hello, turisták, gyertek még, de szerintem ugye ez...
Fog nyitni?
Hát, ugye ez az uralkodótól függ elsősorban, hogy ő mennyire szeretné.
Neki egyébként?
Hát nem különösebben, mert ugye neki megvan az olaj. Neki nem különösebben, igen. De az underground utazók szerintem egy pár éven belül meg fogják szállni az országot, mert eszméletlen pazar, Kaukázus, Kaszpi-tenger, sivatag, kősivatag, homoksivatag, cédrus erdők, fensíkok, egyszerűen hihetetlen, tényleg nagyon extra.
Akkor most kell?
Ja, mindenkinek ajánlom, vízzel, aztán repülés még Bakuban.
Igen. Jó. És akkor te ott túráztál, jártál körbe?
Na, és nagyon sokat maradtam Azerbajdzsánban, majdnem 2 hetet, tehát gyakorlatilag az egész országot bejártam, nagyon-nagyon sokat stoppoltam, ugye turistáról, nyugati turistáról az emberek nem hallottak. Tehát zéro vidéken, csak Bakuban. Bakuban úgy keveset voltam, nekem nem túl érdekes város, ilyen műváros, mint az összes ilyen diktátorváros, tehát hogy fel vannak építve a szép épületek, és kit érdekel. Sokat voltam fönt a Kaukázusnak ebben a déli részén, ahol főleg avar népcsoportok laknak. Ami engem ott érdekelt, az az, hogy a régi keresztény templomok mennyire maradtak meg, nem mintha a vallás ilyen amúgy különösen érdeklődnék, csak hogy ez érdekes, hogy ennek milyen sajtója van, ugye ez a templomromlások, stb. És akkor itt voltam több ilyen, mindegy, Kabbalah, Kah, Seki, több olyan kis városban, a Kaukázus déli lejtőjén, ahol maradtak ezekből a régi, sok esetben örmény templomok tulajdonképpen. Akkor voltam a hegyi Karabakh mellett, ugye a Karabakhban nem tudtam bemenni, van itt egy Dasreszen nevezetű rész, ez ott egész közel az örmény határhoz, és az nagyon érdekes volt, ott tényleg a szegénységnek olyan fokát láttam, amit azt hittem, hogy nem tudom, csak távol, Dél-Kelet-Ázsiában van, tehát hogy Európa az ilyen közel nincs, főleg az iszlám országban nem szoktak ennyire szegény emberek lenni, mert az iszlám az általában így felkarolja, meg segít. Brutális helyzetben vannak az emberek fönn a hegyekben. Ott kemény élményen vannak, de ezt megint majd egy fotós beszámolónál jobban el tudom mesélni. Ugye nagyon sokat politizáltunk, tehát Azerbajdzsán végig nagyon keményen ment a politika.
És szitták az uralkodó családot?
Meg fogsz lepődni, de igen. Durván.
Merték.
Durván szitták. Uh-huh. De nagyon-nagyon explicit a durván szitták, kb. Jobban mindenünk merik. Tehát minden faluban és városban hatalmas arckép, minden út Aliyev út, iszonyat, nem tudom, most nem is akarok belemenni, nézzek utána, hogy mi a pályában az országon politikailag, brutális, tehát vállalhatatlan egy kaukázusi országtól.
És nem félnek a megtorlástól, vagy túl messze van a családnak a karhatalma, hogy elérjen erre a vidéki részre, vagy...
Akivel így jobb volt az összhang, ezt konkrétan megkérdeztem tőle, hogy nem félett, hogy most külföldiek, ilyesmi, és így emlékszem, egy kah mellett egy családapuka ezt mondta, hogy hátrafordult, és széthált a kezét, és azt mondta, hogy mi a jó Istent vegyenek még tőlem el. Tehát most mit? Élek, dolgozok keményen, alig van pénzem kajára, mint olyan 2 lánya volt, aztán mondj náluk is töltöttem 2 napot, ott tök jól segítettem neki, egy ilyen lakatos üzembe dolgozott, hogy nem tudom micsoda, és akkor bementem egy lakatos műhelyben. Szóval, hogy ez volt rá a reakció. Vettek föl kifejezetten sok. Na, érdekes volt, hogy Azerbajdzsánban minden rétegéből a társadalmat nagyon sokan vettek föl, szegények gazdagok, mert annyira nincsen turista,
legalább
valami kapcsolat a külvilággal, és viszont a benzin meg relatíve olcsó, tehát hogy a szegényeknek is van autójuk, tehát hogy így velük is kapcsolatban lehet stoppáláson keresztül kerülni. Fú, nagyon érdekes dolgokat láttam, hogy az egész föld, nem is tudom, hogy fogalmazok, meg van bolondulva, tör föl az olaj, gejzirek, ilyen mud volcanoes, ilyen sárvulkánok, iszapvulkánok. Például találtam egy olyan forrást, amin föltört a víz, így vízített rendesen függőlegesen, és a víz tetején égett egy láng, de egy nagy láng, egy ilyen 10 centis láng. És volt is oda téve egy ilyen kis szerkezet, és fölötte volt egy szamovár, és kiszedték a vizet, fölrakták, és a vízen égett a láng. Ugye egy csomó hely, amit láttatok már biztos képek, hogy a föld égett, rendesen a homok ilyen lyukakból, ahol jön ki a gáz, tehát meg van bolondulva a föld ebben az országban.
Na és aztán akkor innen Azerbajdzsánból merre indultál tovább? Uh-huh.
Ugye Azerbajdzsán, jól mondtad, ez egy zsákutca abból a szempontból, hogy Oroszország felé vízum kell, Irán felé vízum kell, visszafelé meg ugye amerről jöttem. Ezért azt csináltam, hogy elég sok problémázás után szereztem egy kompot, ami átvisz a túloldalra, ahol egyébként Türkmenisztán lenne.
De vagy akkor Iránt nem is akartam.
Skippeltem. Igen.
A ugye vízum Irán... miatt?
Igen, egyéb... vízum miatt. Meg azért, mert Irán az egy nagyon más régió, tehát kulturálisan ugye elves sia, muszlim, meg amúgy is, és hogy gondoltam, hogy ez nem jó, hogy most 1-2 hét alatt átmegyek rajtad, arra rá kell szállni 1-2 hónapot, és akkor gondoltam, inkább nem is kóstolok bele, hogy nehogy ilyen mellékvágyad legyen. És akkor egy komppal átmentem a Kaszpin, ezért fizettem pénzzel, csak hogy korrekt legyek.
Ez is egy
érdekes. Ja, bepróbálkoztam, de nagyon rövid úton elküldtek a francba. Ez is érdekes volt, mint tudom, egy napig megy át a komp, vártam rá kb. 48 órát, tehát hogy mondták, hogy mikor indul, de ez is eszméletlen szervezettség, tehát az, hogy annyit telefonáltam nekik, meg minden. És akkor a túloldalon, ugye Türkmenisztánba érkeznék, de én nem oda érkeztem, méghozzá azért nem, mert ez az a vízum, amit szerintem december óta intéztem, minden rohadt követségembe próbálkoztam, Párizs és Teherán között. és egyszerűen nem tudtam szerezni türkmén vízumot. Nem tudom, hogy miért, mert nyilván van azért egy vízumhisztorim, hogyha erre rálátnak ott a hatóságok. Egyszerűen nem tudtam. De végén már 5 napos vízumért könyörögtem. Fizettem is amúgy jó sok pénzt minden rohadt ügyintézésért, és egyszerűen nem.
És elutasították. Annak ellenére, hogy fizettél?
Igen, hát ugye ez egy ügyintézési díj, ami nem jár vissza. Aha. Tehát hogy ez amúgy korrekt deklarálva van előre, hogy a kimenetétől függetlenül ez nem visszatérítendő.
És mi volt az indok?
Semmi. We regret to inform you that blablabla.
Dear.
Igen. Ja, igen. Na, Türkmenisztánról emiatt nem is mesélek, pedig egyébként a legextrémebb ország ebből a régióból. Ez brutális diktatúra, teljesen zárt ország, tehát szinte észak-koreai szintű. Tehát én megérkeztem Kazaksztánba, és emlékszem, hogy leszálltam erről a kompról, mit tudom én, hajnal egy lehetett, és ez Aktau városa, ott észak-kelet, Kaszpi észak-keleti medencéje, és ugye hát ott a sivatagok, sivatagba köt ki a komp, és a kikötő mellett le volt téve egy pár négyzetméter ilyen műfű, le volt terítve, gondolom így a hangulat kedvére, oda lefeküdtem, és ott elaludtam a műfövön, és éjszak arra keltem, hogy rám dudált valaki. És képzeljétek el, hogy 4 kocsi jött, vagy idegen sofőrökkel, mind a 4 agybafőbe összeverve, és a banda, az a banda, amelyik, ugye nem vele jöttem, mert én a főnökükkel jöttem addig, de hogy az a banda, ugye meglátta, hogy ott fekszek, rám dudált, hogy mi a pálya, és fölvettek. És ugyanezzel a izével, kocsilopós banditákkal mentem tovább, Kazasztánon keresztül, érted? Tehát így nagyon-nagyon könnyű volt, csak nem is kell stoppolni, szerintem életem legegyszerűbb stoppolása volt, hogy álmomból fölvettek. És akkor ők vittek egészen sokáig.
Ugyanaz az ember is, vagy csak?
Nem, ő maradt Bakuban.
De ő neki az ismerősei.
Igen.
Ők honnan tudtak rólad, vagy hogy mi volt a
kapcsolat? Semmi, csak ott látták, hogy fekszik valaki, és rádudáltak. Tehát nem fölvenni
és
akartak.
És utána derült ki, hogy persze, egyébként
persze,
az ugyanaz.
Hát rögtön kérdeztem, hogy mi a pálya, meg izé, persze rögtön. Még közös fotó is volt, tehát hogy mutatták, hogy küldte nekik ez az ember közös fotót. Igen.
Akkor itt nem kellett bizonygatni, hogy nincs a drog sem.
Nem, tök jó volt. És akkor velük mentünk. Én a Kazasztánnak ezen a részén abszolút nem jártam, még hát érdekes volt ez a teljesen kihalt kősivatag, nagyon sok sóval, sok ilyen fehér sóhegy, a dromedárok össze-vissza az úton, a szegény nomádoknak a gyerekei kint az útszélén a vizes palackkal integetnek, ugye adjuk nekik vizet, tehát hogy kemény. És itt kezdődik egy nagyon nagy táj, ami a Kizilkum sivatag, vörös homok talán magyarul, ugye a Karakkum az, ami ettől délre van a Türkmenisztánban, az a fekete homok, az is homok meg szikla, ez meg főleg szikla. Rohadtul barátságtalan vidék, ez volt úgymond a mumusa ennek az egyik mumusa ennek az útnak, hogy itt hogy fogok átmenni. Nagyon rossz napjaim voltak. Itt ez egy kifejezetten nehéz vidék volt, amit addig nagyon könnyen elment. Ugye ezek az emberek elvitték egyébként a kazah-üzbék határig, ahol belépünk a Karakalpakesztán területére, ami egy ilyen olyan régió, még a Vámbéri Ármin is írja, hogy inkább vállalták a sivatagot, mint hogy errefelé jönnek, mert ezek ilyen emberevő vérszomjas törzsek, akik ott laknak, nyilván nem 2019-ben, de hogy egy szörnyű régió ebből a szempontból, hogy se víz nincs, se növény, se település, semmi, csak megy az ember a végtelenségbe. Ugye semmiatt nincs forgalom se. Tehát itt jött egy nagyon rossz 2000 kilométer, ez a Aktau,
Bejnau, nem is nagyon lehetett volna Nukusz kikerülni.
De sehogy. Hát,
maximum úgy, hogyha Iránon, Afganisztánon
igen,
keresztül.
De hogy Irán keresztül jövök, akkor is ugye kellett volna a türkmén vízum, és ez nekem nem volt. Uh-huh. Tehát, hogy így lehetett volna elkerülni.
Mert hogy Afganisztánban ott nem tud. Mert hogy
ott nem tudok átmenni. Irán-Afganisztán sajnos nem működik, igen. Uh-huh. Igen, amúgy erről is gondolkoztam. Szóval ez szörnyű volt így stoppolni. Papucsba voltam, szétolvadt a lábam. A papucs rohadt meleg volt, iszonyú poros voltam. Katasztrófa volt.
Nem tudom, hány napig nem fürödtél?
Ja, hát sok. Ugye itt miatt felszálltam a kompra, igen, ott még megfürödtem a Kaszpiban, de ezen az oldalon itt legalább egy hétig nem fürödtem, tele volt minden homokkal. Szerintem úgy itt írtam össze anyáméknak, mert nagyon szarul voltam, le is betegedtem, mint állat. És akkor az volt a szerencsém, hogy fölvett, ugye nem volt forgalom, az volt, hogy ott ültem egy ilyen homokbuckán az út mellett, ami az út az egy ilyen, tudod mi, egy ilyen csapás ott a kavicsok között, és senki nem jött. És nagyon demoralizáló volt az, hogy most jó, nyilván voltam 1,5 liter víz, de hogy rossz volt, és az volt a szerencsém, hogy jöttek rendőrök. És akkor rendőrök felvettek, ugye megijedtek, hogy valami gond van, és elvittek egy ilyen katonai checkpointra. És ott jött egy busz, ez legszarabb, legrozogább busz, képzelje, amit valaha is láttál, tehát a Dél-Kelet-Ázsia -2, és képzelj, hogy Moszkvába jött a busz. Moszkvai vendégmunkásokat hozott haza, már mit tudom én, 92 órája úton volt, és a katona megmondta a busznak, hogy már pedig engem elvisznek a következő lakótelepülésig, és így kerültem el a Karakasztánnak a fővárosába, Nukuszba. És Nukuszban, éjszaka érkeztem, nagyon rosszul voltam, klasszikus módon bekapogtattam az első ajtón, és mondtam, hogy vándor vagyok, kurva szarú vagyok, létszi, engedjetek be. Beengedtek, és akkor ott egy picit így regenerálódtam náluk. Víz ezen a környéken szinte nincs. Tehát emlékszem, mint a következő napokat úgy éltem túl, hogy folyamatosan sárgadinnyét ettem, illetve ittam. Az van eszméletlen mennyiségű sárgadinnye, azt terem. És konkrétan reggelire, ebédre, vacsorára és étkezések között is ezt nyomattam sárgadinnyét, ami nyilván hasmenés gyanús. Ezt meg mi az a Irant, tudod, a tej, ezt a teljes italt, ez a sós teljes ital, ez a kettő, meg plov, ez a étel ennek a régiónak, ez a olajos, kicsit olyan, mint a paella, a spanyol, ez a rizses, olajos.
Ez igen,
igen, az, az, paella, na, ez a plov az orosz vidék, vagy orosz befolyású vidéken. Szóval ez nem volt egy ilyen változatos, meg érdekes dolog, viszont így 3 vagy 4 nappal később elértem Kívába, ami, vagy Hívába, vagy nem tudom, hogy van magyarul ez a... Ami tök érdekes rész, az ott már van turizmus, tehát ez egy régről felmaradt ilyen karavánközpont, gyönyörű épületekkel, és ugye innen jön ez a klasszikus üzbék hármas, a Kíva, Bukhara, Szamarkand, amit mindenki ismer, aki Üzbegisztánba megy, vagy nem megy, a gyönyörű hatalmas medreszákkal, az ívekkel, a mozaikokkal, tehát innen hirtelen újraindult a világ. Tehát itt volt egy ilyen gap az utazásom közepén, a Kaszpi-tenger nyugati partjától híváig, amikor azt hittem, hogy megdöglök tényleg. Annyira távol voltam a civilizációtól.
És így szittad magadat, mi a francot keresek.
Persze, szokásos. Persze, hát az nem elég érv, hogy a csajom összetöri magát, és még így is eljövök egyedül, hogy lennek ekkora gyökér, de tényleg.
Még arra ugorjunk vissza, Azerbajdzsánban hogy érezted magad?
Amúgy az jó volt. Ott otthonosan éreztem magamat.
Tehát ott megjött az erőd, megjött a kedved hozzá.
Igen, igen, amúgy az kifejezetten jó volt, jó hangulatban voltam, meg annyira érdekes volt minden napom, hogy elvitte. Mm-hmm. Ugye Azerbajdzsánban kulturálisan sokkal közel vagyunk még magyarokként hozzájuk, mint Üzbegisztán meg Kazasztán. Tehát a Kaszpi-tenger minden szempontból egy hatalmas vízválasztó, vagy hát földválasztó, mert ezt a múltkor is mondtam, hogy ugye nagyon nagy különbség van az olyan országok között, tehát itt nem civilizáltságról, nem iskolázottságról beszélek, hanem arról, hogy aki az európai kultúrkörbe valaha beletartozott, vagy a közös valóságunk van velük, egészen másképp lehet beszélni, mint azzal, aki amúgy tök jó fej, iskolázott, és értelmes, és rálát a világra, de más háttérrel jön. És itt ez volt a nagy különbség. Tehát innentől kezdve már nem éreztem magam otthon. Azerbajdzsánban még részben igen. Uh-huh. Na, és akkor Üzbegisztánban voltam. Itt Hívában volt még egy nagyon fontos momentum az, hogy annyira mocskos, undorító, büdös és koszos voltam, hogy a városból kifelé még este tovább akartam stoppolni, hogy keressek egy sátrazóhelyet, megfürödtem egy kanálisban. És ez egy rossz ötlet volt, tehát onnantól így átdurvultak egy kicsit a dolgaim, ilyen higiénia, meg gyomor, meg ilyesmi.
Össze is szedtél valamit.
Ja, és azért a következő hetemre
ez így... De egyébként tisztának tűnt, vagy...
Hát nem, iszonyú mocskosnak, undorító, büdös mocskosnak tűnt.
De még így is azt mondtad, hogy...
Hát ugye víz nincs, tehát nem is gondoltam, hogy lesz a jövőben, ez meg egy folyadék.
De már is olyan opció nem volt, hogy akkor itt keresel egy szállást, ahol...
Nem, ez így nem merült fel. Nem merült fel.
Inkább a kanál is.
Aha, megmutatom a képet utána. Fú, ez nagyon kemény volt, mert bejött mellém egyébként 2 csákó, meg fürödni. Ez nem ilyen légből kapott dolog volt, hogy láttam már gyereket kanálisban fürdeni, játszani. Ez ilyen pöccel, meg az állatoknak a kimosott dzsuvája, meg az öntöző víz, tehát hogy sok minden egybe van engedve. És ugye itt van ez az Amudária talán a folyó, ami ezt a részt ellátja. Ezért van egy csomó oázis itt a sivatagban, ugye ezért jöhetett létre híva.
Na és ez a kép, ez publikus?
Persze, ez publikus, mert nyak, amíg a dzsuvában vagyok.
Facebook zárt csoportban az ilyeneket akkor megosztjuk.
Jó, oké, akkor... persze. Na, majd küldök egy pár jót, aztán kiválogatod. Na, tehát innen. És akkor így az a Samarkand Bukhara rész amúgy jó volt, tehát érdekes szép ránézni. Láttam fehéreket először az utamon, majd hogy nyugatiakat. Sőt, igényem is volt a társaságukra, tehát egyik este bementem aludni egy hostelbe, csak hogy reflektáljak a kérdésedre, és volt ott, mit tudom én, egy olasz csávó, meg 3 francia csaj, és csináltunk egy nagy milánói makaronit. Vettünk paradicsom konzervet, vettünk tésztát, és leültünk, sajtot nem találtunk sehol, és bezabáltunk európai módra, késsel, villával, fú, iszonyú jó volt. És ott így elkezdtem visszanyerni az energiáimat.
Mondom, ott meséltél az útról.
Hát igen, meg ők is, igen.
Hasonló volt nekik is, vagy nem, azért ők oda repültek?
Nem, Üzbegisztánban, hogy kifejezetten sok turista van, emiatt a 3 város miatt. Tehát, hogy ez tényleg egy felkapott rész, főleg amerikai, meglepő módon, eszméletlen sok amerikai van. Na, és Üzbegisztánban akkor így végül is egész sokat voltam, egy 2 hetet talán, és fölmentem a fővárosra, Taskentbe, és hát ez nem volt egy nagy izé. És akkor utána jött a Tadzsik rész, ugye ott nagyon nagy váltás van, az, hogy ahogy az ember átmegy a Tadzsik határon, hirtelen megváltozik a tájjelleg, vége a egyenes pusztaságnak, és jönnek a hegyek. Méghozzá nem akármilyen hegyek, a Pamír, ami még nem az elején a Pamír, de a Pamírnak az előhegyei, ami ugye majdnem 8000 méter magas, tehát hogy ezek ez a világ egyik teteje. Mm-hmm. És akkor igazából ilyen, ez nem egy immediate stressz, hanem egy, sajnos nem tudom latinul mondani, de egy hirtelen vége a történetnek. Az, hogy itt ugye stoppoltam a hegyekben, közepesen voltam jól, igazából az a lendület, ami az elején elindított, az ekkora kezdett el kipukkadni. Tehát, hogy Üzbegisztán megcsináltam, meg volt a teljesítmény, és meg volt a szociális része, és tök jó volt.
Milanói makaróni, akkor nem segített.
Milanói makaróni, és, és egyszerűen azt éreztem, hogy minden nap így kicsit már kevésbé vagyok motivált, már annyira nem beszélgetek, stb. És itt még szerencsém volt, megismerkedtem egy idős bácsival, egy tádzsik bácsival, akinek fönn a hegyekben 3000 méteren volt egy kertje, egy nagy-nagy kertje, gyümölcsössel, stb. És nála voltam fönn több napig, rohadt jókat tanultam tőle a gazdálkodásról, hogy hogy lehet így magasságon gazdálkodni, ez nagyon érdekes volt.
Oroszul beszéltetek?
Vagy orosz, minden, hát mindenki oroszul. Tehát igazából, ahogy kiszálltam a kocsiából a banda vezérnek, ugye Gandzsa városában, Azerbajdzsában, onnantól csak orosz volt végig, kivéve a makaronizásnál. És ez nagyon jó volt ott fönt nála, kicsit felhízlalt, jókat főzögettünk, dumáltunk, kicsit kirándultunk. És utána leereszkedtünk Dusanbe városába, ami a fővárosa Tadzsikisztánnak, és a családjánál laktam egy 3-4 napot, úgymond erőt gyűjtve a Pamirban való ástopoláshoz, és a családban voltam, ott körbevettek a tesók, nagyon, tehát gyakorlatilag egy voltam közülük, annyira gyorsan befogadtak, éppen olyan felújítás volt a házukban, segítettem nekik, nagyon jó volt, és így egyik este emlékszem, ültem egy Coca-Colát ittam, egy ilyen kávézó előtt, és azon gondolkoztam, hogy Marci, basszus, mi a jó életet csinálsz itt? És ez volt olyan 20 óra 10 perckor, 20 óra 40 perckor meg volt a repülőjegyem haza, aznap estére. Hazamentem a családhoz, és elköszöntem tőlük, és elindultam Európába.
Amilyen gyorsan elindultál az elején.
Pontosan. Ez tényleg így, tényleg. Tehát, hogy este 8 után vettem meg a jegyemet, és azt hiszem 23:50-kor indult a gép. És elköszöntem, még vettem egy pár kajcsit, hogy hozzak haza a tesóimnak, és kimentem a reptérre. Még azért itt volt egy utolsó kis fun fact. Kimegyek a reptérre, tök üres az egész Dusanbei reptér este, mit tudom én, vagy éjfélkor, és így oda jön egy ilyen, ja igen, és látom, hogy az a gép, amire én jegyet vettem, egy ilyen no-name helyi airline-nak a gépe, hogy delay, tehát törölve van. És oda jön hozzám egy ilyen hordárszerű csóka, és mondja, hogy hát, hogy én vettem, mert látják, hogy van egy utas erre a gépre, hogy én vettem
de
erre.
De hogy az egyetlen?
Hát nem tudom, lehet, hogy más ki se jött, mert jobban informáltak voltak, de hogy én vagyok, aki jegyet vettem erre a gépre, és mondom, hogy hát igen, és mutattam is neki, hogy itt van. Ugye egy európaiként mi az, hogy törlik a gépemet, úgyhogy 3 óra korábban vettem a jegyet. És így mondja, hogy hát ez a gép nem fog elindulni, mert nincs rá elég utas, de és kapaszkodjatok meg, de szerencsére pont egy bányásztársaságnak a magángépe megy Asztanába, Kazaksztánba, illetve pontosabban Nur-Szultánba, ugye most már nem Asztana, hanem Nur-Szultán, a főváros neve Kazaksztánnak. Hogyha van kedvem, akkor nyugodtan szállják fel a magángépük, van rajta hely, és akkor felvisznek. Kimentem a reptérről a betonra, a hátizsákommal, semmi pecsét, semmi papír, semmi igazolvány, semmi útlevél. Fölszálltam a bányásztárságnak a magángépére, 6 bányász volt rajta meg a vezetőjük, a 6 bányász hát luxus, igen, hát mondjuk nem egy Dambinzerian értelembe vett luxus, de jó, hát nagy fotelek, meg felszolgálás, meg minden. A 6 bányász be volt rúgva, mint az állat, mert még soha nem repültek, mert valamilyen medical check-re vitték őket. Felszálltunk, és reggel leszálltunk Nur-Szultánba. Kitettek az aszfaltra, hogy a bányászok elmentek egy ilyen kis busszal, és ott hagytak, és besétáltam a repülőtérbe, azért ez egy fővárosnak a modern repteretet nem egy ilyen kis pajtára kell elképzelni, és szóltam, hogy hát jöttem Tadzsikisztánból.
Lopogtál a biztonság.
Ja, hát nem, most nyilván megláttak ott, de hogy ez hihetetlen, hogy ilyen helyzetben hogy lehet bekerülni.
Egyébként te oda repültél volna? Tehát az volt az út?
Igen, tehát oda. Tehát azért mondta a hordár, hogy ugye van egy gép, ami pont oda megy, és ha van kedvem, akkor elvisznek. Hát mondom, nekem van kedvem.
De durva.
Tehát ez hihetetlen, tényleg. És akkor reggel ott megérkeztem Asztanába, és onnan meg hazajöttem a Fapadossal, ami egyébként, vagy Nur-Szultánba, és onnan meg hazajöttem a Fapadossal, ami egyébként megy. Tehát az azt jelenti, hogy másnap délutánra Magyarországon, vagy estére Magyarországon voltam.
Milyen érzés volt?
Örültem, hogy hazajövök. Esküszöm, hogy az útban az volt a legjobb, amíg hiszen soha nem történt meg velem, hogy így, hát most mondjuk ilyen szenzációhajhászon feladtam, de jó volt. Aztán önvizsgálatot tartottam. Van kedvem, vagy nincs? Nincs. Oké, akkor hazamegyek.
Szerintem öregszel.
Szerintem is. És visszakanyozunk a 30 évhez, igen. Ugye? Egyszerűen tényleg, és kifejezetten élmény volt, kifejezetten jó volt hazajönni, és ezután egész augusztusban csak Magyarországon stoppoltam. Nem voltam Pesten, tehát hogy így kicsit így nem is akartam ezt csinálni, hogy most bejelentettem, hogy elmegyek fél évre, aztán hirtelen megjelenek. Egész augusztusban Magyarországon stoppoltam, imádtam, nagyon jó volt itthoni dolgokat kajálni, a beszélgetések, nagyon-nagyon jó volt.
Benned maradt még egy ilyen nagy út?
Ezt nem tudom megítélni. Tehát, hogy Van még egy-két ötletem, a Kolima Highway Észak-Kelet-Szibériában, az egy nagyon régi álmom, már lassan, mit tudom én, 6-8 éves. Még az is, hogy Dusanbéból befejezem Sánkhájba ezt az utat, tehát hogy visszarepülni Dusanbéba. De nem azért, mert tüske maradt benne, hogy hazajöttem, nagyon örülök, hogy hazajöttem, és nem mentem tovább, hanem mert ez egy érdekes út. Tehát nem véletlenül ezt választottuk, ez egy érdekes út. De az, hogy erőt most nem érzek magamban, az biztos.
Ez mennyi volt a teljes távhoz képest, ahonnan hazajöttél?
Azt tudom, hogy 7800 kilométert stoppoltam.
Igen.
Mennyi volt a totál? De ez több, mint fél út volt.
Több mint fél út
volt. Azért is, mert azért Azerbajdzsánban nagyon sokat cikcakoztam. Aztán nem tudom, hogy hogy alakult volna ugye tovább. Kicsit, de mondjuk az, hogy fél út volt. Itt jött volna egy nagyon lassú rész, ugye a Pamiron átmenni, az kicsi táv, de nagyon sok idő. És utána viszont a Kínán átmenni, az viszont nagyon gyors. Tehát ott ilyen jó utak vannak, meg egy út van, aztán megy. De az érdekes lett volna. Szóval, hogy egy picit ez így sajnálom, hogy nem láttam ezt a régiót, de nem azért, hogy most visszajöttem és nem láttam, ezt máskor is meg lehet nézni. Most abszolút nem érzek magamban, nem véletlenül azóta sehol nem voltam, amióta hazajöttem. Tehát ilyen praktikus toplásokat csináltam, de hogy amúgy semmi, tényleg.
De aztán lehet, hogy ugyanígy hirtelen majd jön egy gondolat, vagy egy érzés, aztán...
Ja. Az nehéz megítélni, hogy ez mitől függ. Tényleg jó helyen kapizsgáltál szerintem a számomra, tehát ez nem univerzális dolog, de hogy számomra a stoppos társ személy az abszolút meghatározó. Mivel, hogy egyedül nem szeretnék menni, azért de nem tudom, tényleg most nem tudom. Most egész más, most elkezdtem utakat vezetni, ami egy nagyon nagy lépés nekem, mert sokszor egyébként explicite kiálltam a ipari turizmus, vagy a nem is ipari, ez még nem is ipari, de hogy a vezetett turizmus ellen, és most meg azt gondolom, hogy viszonylag sok dolgot láttam az életemben, sok tapasztalatom van, de...
Átadod ezt egy kicsit,
igen, tehát,
vagy hasznosítod.
Igen, pontosan, vagy tényleg egyszerűen lószart sem ér, hogyha ezt nem adom ki magamból. Tehát az, hogy most én sokat láttam, és kit érdekel, hogyha nem tudom ezt értékesen átadni. Tehát az se rossz, hogy az ember most egy sörmelt elmesél sztorikat, de hogy ez így. Szóval, hogy igen, átadni másnak az élményeket, meg a tapasztalást.
Tehát akkor lehet, hogy itt hirtelen, ugyanolyan hirtelen lesz vége ennek a beszélgetésnek, mint ahogy a...
mint Dusanbé Bátúrának.
Igen, mint ahogy a te utad. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked, élveztem. És ha természetesen lesznek újabb kalandjaid, akkor pedig szeretettel látlak, szeretettel várlak.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszi egyébként, hogy csinálod ezt a podcastet is, mert tök jó, hogy ez is egy ilyen lehetőség az átadásra, hogy az ember megosztja, nem tudom, gondolatait, meg véleményét a világról.
Reméljük még sokáig fog menni. Köszönöm szépen. Köszi, sziasztok!
Ha tetszett, amit hallottál, küldj nekem egy lájkot vagy egy kommentet, és kérlek, oszd meg az epizódot minél több barátoddal, ismerősöddel. Ezzel tudsz nekem a leginkább segíteni abban, hogy terjedjen a podcast jó híre. De ha bármilyen egyéb kérdésed, visszajelzésed van, azt is szívesen fogadom akár Facebookon, akár Instagramon. Sőt, most már az epizódokat megosztom az utazóbázis csoportjában is. A már 50 ezer főt számláló közösséget az Utazás a Nagyvilágban Európán túl csoport névvel találjátok a Facebookon. Ha még nem vagy tag, csatlakozz te is. Linket megtaláljátok a leírásban. Illetve ha új vagy, és még nem tetted volna, akkor nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Just for you, I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you. I feel like I'm drowning. Holding me down and holding me down. You're killing me slow, so slow. I feel like I'm drowning. I'm drowning. My life's okay.
just when you're not around me. My life's okay, just when you're not around me. My life's okay, just when you're not around me. My life's okay.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.